Tisztelt hallgatóság! Üdvözlök mindenkit a EME háromszorosan különleges alkalomból is. Először is azért különleges, mert az új évnek az első alkalma, és ezért ebből az alkalomból ezért mindenkinek csillagfényes, üstökös, fényes, meg úgy egyáltalán erőt napokat kívánok. A második különlegessége ennek az alkalomnak az, hogy ugye ezek az anyagok, amiket itt fölvesznek, fölkerülnek a Csillagászati Egyesületnek a weblapjára. De Piék és a technikával foglalkozó barátaik átkonfiguráltak az egészet. Most új hiper, szuper és abszolút kényelmes módon lehet hozzáférni. Az MCL Hooper multimédia oldalról nyílik egy csomó. Nem csak ez, sok mindenféle más előadás, meg évekre visszamenőleg mindenfélét fölpakoltak. Mi több? Ugye ez eddig kép plusz hangformátumban volt elérhető. Most egyesek reklamálták, hogy őket csak a hang érdekli, mert hogy autóban akarják hallgatni az előadást, tehát mindent a fogyasztóért, most akkor elérhetők úgy, hogy kép plusz hang, elérhető külön a hang. Nem sokára majd külön föltesszük a mutogatást, csak külön a képeket. És a Tepi két hét múlva azt mondta, hogy a szagmintákat is föl fogja rakni az internetre. A harmadik különlegessége a mostani alkalomnak pedig az, hogy ugye a bolygórendszerekről lesz szó, és mi éppen láttuk, remélem minden többen látták, a bolygórendszer ősek anyagának egy csodálatos példánya éppen itt világított az égen. Tehát a MacNote, vagy hogy kell mondani, milyen üstökös. Holnap meg holnap után még nagy valószínűséggel megtekintett, hogy a felhők is úgy akarják. Hármas határhely tetejéről csodálatosan szépen lehetett látni. Itt a Vénusz tőle jobbra körülbelül ennyit kell nézi, tehát ez olyan 15-20 fok körül van, jobbra a Vénusztól és körülbelül fel a magasságba, közvetlenül a naplemente után megtekinthető az üstökös, illetőleg, hogyha valaki korán felkel, akkor napfelkelte előtti fél órában is meg lehet nézni. Ez speciálisan helyezkedik el az égen, hogy este a nap után megy le, és reggel a nap előtt kell föl, tehát mindenki jól megnézegetheti, nagyon szép, érdemes, ilyen fényest már rég nem látott az ember. Hogyha ez nem lent lenne a világos ége, hanem fönn éjszaka, sötét ége, akkor ilyen szép hosszú csóvája lenne. Csak sajnos ilyenkor nem látszik, de nagyon szépen csalinkázott a rózsaszínű felhők között, szóval abszolút lírai és gicses látvány volt, érdemes megnézni. Az ember utána gondol, hogy mi is ez, hát akkor az ember megnézheti a különböző helyeken, MCL weblapján nyílik külön egy rovat ennek az üstökösnek, rengeteg szép fényképpel. Van egy szenzációsan elkapott fénykép, amit hegyhajtságon készítettek, hogy éppen akkor ment át az üstökös előtt egy repülőgép, és annak a kondensz csiki egy keresztbe húzza az üstökös, szóval valaki, aki az egyetemen éppen statisztikát tanít, azt mondta, hogy ennek nulla a valószínűsége, de tegyük el alaposan ezt a fényképet. Nem akart elhinni, hogy valódi, bizonyára Photoshoppal készült, de tényleg mindenki megesküszik, hogy valódi, érdemes azt is megnézni, ez is fel van a weblapon. Azon kívül egy csomó olyan szép kép, hogy a sárga lila felhők háttere előtt ott világít egészen szépen sárgán és szép hosszú kunkori csóvával az üstökös. Ha ember egy kicsit pontosabban érdeklődik, akkor megnézi, ott látunk pályát rajzolva meg, hogy melyik nap hol lehet nézegetni. Némi késéssel magához tért a Heavens Above weblap is, ahol az ember megnézegeti az égi eseményeket, és ott erről az üstökösről is lehet információt szerezni. Az ember oda néz, és azt látja, hogy hiperbolikus üstökös. És akkor hoppá, hoppá, mi is az, hogy hiperbolikus? Kepler annak idején azt mondta, hogy az égitestek elliptikus pályán keringenek a nap körül. Ott, hogy csak a bolygókat figyelte. Amikor Newton kitalálta mozgástörvényeket, akkor abból levezette, hogy az égitestek kupszeret pályákon keringenek. Mégpedig ugye háromféle lehet, akkor ellipszis, parabola, meg hiperbola. Ezeket az excentricitások különbözteti meg egymástól, hogyha az excentricitás nulla, az pont körpálya, hát ennek pici a valószínűsége, nulla és egy között van, akkor elliptikus pálya, pont egy, akkor parabola, az már elmegy a végtelenbe, és ha egynél nagyobb, akkor meg hiperbola, tehát jön a végtelenből és megy a végtelenbe. Megnézzük ennek az üstökösnek az adatait, 1,001 hiperbola. Hoppá, hát akkor ez nem is a mi naprendszerünknek a tagja. Akkor nem is a mi naprendszerünk ősanyaga, hanem a tejútrendszer ősanyaga. Ugye mindenféle fantasztikus regényekben az ember tudja, hogy a tejútrendszer őslakói ezt meg azt csináltak, és ilyen nagy betonizéket építettek a Marson, meg mindenhol. Hoppá, ezt az üstökös meg kell nézni, ez esetleg más naprendszernek az ősanyaga, meg ilyenek. Ilyet megjelenik itt, aztán elmegy. nem ennek rögtön eszébe jutnak az ilyen olvasmány élményei. Pirks pilóta, ugye egyszer látott egy ilyen hiperbolikus üstökös rajt. Jött kívülről, átszaladt a naprendszeren, aztán elment, és véletlenül volt benne egy ilyen galaktikus űrhajó, és kicsit roncs volt, megkopott a felszíne, meg egyebek. Gyorsan le akart a fényképezni, éppen kifogyott a fényképezőgépből a film. Szóval végül is nem tudta dokumentálni, tessék elolvasni a Pirks pilóta kalandjai közül ezt a igen szomorú esetet. A másik ilyen hiperbolikus objektum az pedig a Arthur Clarke regényében a ráma volt, ami kívülről bejött a naprendszerbe, aztán áthúzott és elment másik irányba, ami szintén galaktikus űrhajónak bizonyult. Valamilyen ezek mindig ilyen galaktikus űrhajót is tartalmaznak az ilyen hiperbolikus rajok. És hát ugye, gyorsan meg kell vizsgálni addig, ami itt van, nem ér rá itt néhány millió évig keringeni a naprendszerbe, hogy mi alaposan megvizsgáljuk, jön, aztán megy. Hát ezzel a mi üstökösünkkel nem ez a helyzet, és általában az olyan üstökösökkel, amíg az ember azt látja, hogy hiperbolikus, nem igazából hiperbolikusak, hanem jó hosszú ellipszis pályán jönnek, és amikor beérkeznek a belső naprendszerbe, találkoznak a nagybolygóknak a gravitációs hatásával, az egy kicsit gyorsítja, kicsit lassítja, ha éppen egy kicsit gyorsított rajtuk, akkor gyorsabban mennek, mint hogyha csak mennek az ellipszis pályokon, és akkor olyan pályán mennek, ami egy nagy hiperbolának egy darabja. Igazából nem hiperbola volt, de most éppen ez a belső rész az egy hiperbolának egy darabkája. Aztán mennek kifelé, és megint találkoznak a nagybolygóknak a perturbációs hatásával, és hát megint csak nem mennek el a végtelenbe, tipikusan. Ha éppen ha szerencséjük van, akkor el is mehetnének. Ennek az üstökösnek utána számoltak a pályának, tehát hogy az ember nem csak egy olyan helyen nézi meg, ahol én először megnéztem, és oda volt írva, hogy hiperbola, hanem mint bemegy az irodába, és megkérje a hozzáértő kollégákat, hogy ugyan már nézzenek utána, akkor ott talál olyan weblapot, ahol oda van írva, hogy mi volt az eredeti pályája, mi a mostani pályája, és milyen lesz majd a végleges pálya, amikor elhagyja a naprendszer belső részeit. Hát eredetileg is elliptikus pályán jött egy jó hosszúkás ellipszisen, most éppen egy hiperbola darabon megy, aztán megint egy jó hosszúkás ellipszisen megy. Honnan is jött? Hát az Oort felhőből, majd mindjárt lesz róla szó, hogy mi is az Oort felhő. Ez a naprendszernek a legkülső zónája, ahol kószálnak dögivel milliárd számra az ilyen üstökösök. Körülbelül egy fényév sugarú gömbben helyezkedik el a nap körül, és hogy a kívülről kap némi perturbációt, valami arra járó másik kósza objektumnak a gravitációs hatására, néha megindulnak onnan befelé az egyes objektumok, és bejönnek a naprendszer belső tartományaiba. Ha éppen közel mennek egy belső bolygóhoz, tehát belsőn úgy értem, hogy itt a naprendszer belső tartományaiba, hát főleg a nagybolygókat kell érteni, ezeknek a gravitációs hatása kicsit módosítja a pályájukat, hogyha ad nekik energiát, akkor ténylegesen hiperbolikus pályára mennek, és visszafelé elhagyják a naprendszert. Ha meg elvesz tőlük némi energiát, akkor kisebb elliptikus pályára állnak, és esetleg olyan rövid periódusú üstökössé válnak, mint a Helly meg egyebek, amik 70 évenként, vagy esetleg 2-3 évenként is visszajönnek. Tehát itt a belső naprendszerben fognak körözni. Ez nem olyan, ez vissza fog menni az Oort felhőbe, tehát tessék jól megnézni, mert többet nem látjuk, mert mennyi ideig is tart. Körülbelül 1 millió év, amíg bejön, aztán még egyszer 1 millió év, amíg oda kimegy, a pontos részleteket majd akkor látjuk, amikor ténylegesen elhagyja a nap környékét. Most holnap után lesz a szem legközelebb a naphoz, és ilyenkor mindenféle extra, nem égi mechanikai események is történhetnek vele, például ketté válik, vagy füstölök egy kicsit magába, és ezzel, mint a rakéta gyorsítja, vagy lassítja magát, tehát ezért nem lehet előre megjósolni a pályáját, mert hogy ő nem egy tömegpont, amire csak a égi mechanikának a törvényei vonatkoznak, hanem élő, mozgó, dinamikus objektum, esetleg széteséskor, füstölgéskor, kilöveléskor gyorsítja vagy lassítja magát, és ezért akkor lehet már megjósolni az új pályáját, amikor már elég messze ment a naptól, és megint lenyugszik, és úgy viselkedik, mint egy jégdarab, ami már nem aktív. És akkor aztán elhagyja a naprendszert, a belső tartományát, akkor ki lehet számítani, mit fog csinálni. Ezt egyrészt azért meséltem el, mert magában is érdekes, ha már itt az üstökös, akkor mindenki nézze meg tudjon róla. Másrészt ez az utóbbi néhány mondat, ez nagyon tipikus a bolygórendszer. A bolygórendszereket eredetileg égi mechanikai problémának tekintették. Hát mi lehetne más égi mechanikaibb, mint az égi mechanika? Hát ugye ezzel alakult ki a égi mechanika. Tömegpontok keringenek a nap körül, számítsuk, hogy hogy mozognak. Az első lépést Newton megtette, amikor egy tömegpont középen, mellette kering egy másik, kiszámolta az ellipszis meg az egyéb pályákat, rettentörült mindenki, hogy levezette a Kepler által tapasztalatilag megtalált ellipszis pályákat. A tudomány következő néhány évszázada azzal telt el, hogy a csillagászok és fizikusok, matematikusok figyelembe vették, hogy nem egy bolygó kering a Nap körül, nem több, és ezeknek egymásra kölcsönő gravitációs hatása van, és ezzel befolyásolják a többieknek a pályáját. Tehát ki kéne számítani azt is, hogy nem egy tömegpont, hanem egyszerre egy csomó kering a Nap körül. Illetőleg hát ennek megfelelően módosítják a Napnak a mozgását is. Szerencsére a Nap sokkal nagyobb tömegű, mint a bolygó külön-külön meg együttvéve, ezért mondhatjuk azt, hogy első közelítésben mindegyik rója a saját ellipszisét, és akkor ahhoz mindenféle közelítő módszereket dolgoztak, hogy na de egy picikét, hogy változik az ellipszis pálya. Ezzel telt el Newton után körülbelül 300 év. És hát ezen edződött a tudomány, ezen a problémán, az égi mechanikának a naprendszer című problémáján dolgozták ki azokat a matematikai módszereket, hogy ezt a fizikai problémát hogy kell precízen tárgyalni, milyen ötletekkel lehet egyre pontosabban, még számítógépek előtt egyre pontosabb kézi számításokkal megjósolgatni a mozgást. Mindenki tudja azt, hogy az általános relativitás elméletnek az egyik próbaköve az volt, hogy a Merkur nem egészen ott van, nem egészen úgy kering, ahogy ezt Newton kiszámolta. Hát azonban nem a Newton, hanem a Newton követői ennek az égi mechanikai matematikai módszernek az összegyűjtésével a 19. század végére kiszámolták, és az jött ki, hogy a Merkurnak az ellipszis pálya egy picit elfordul. Most, hogyha nagyon elfordulnak, akkor azt már nem neveznénk ellipszisnek. Egy ilyen görbe, ami így csinál, az már ugye nem ellipszis. Egy olyan, ami sokáig ellipszis, egy picikét így elváltozik, arra mondhatom azt, hogy egy ellipszis csak lassan forog. Olyan lassan forog, hogy 500 valahány szög másodpercet fordul el 100 év alatt. Hát az nem túl sok, ugye. 360 szög másodperc, hogy van, 3600-at lenne egy fok. Szóval annak a kis töredékét fordulja el ez az ellipszis 100 év alatt. Hát ugyan kit érdekelne? Ez az ember oda néz, akkor a Merkur ott van, hát legfeljebb egy picikét odébb kell nézni, úgyse látja az ember a Merkur, csak hogyha éppen szerencséje van. Tehát kit érdekel? Az, aki annyira bízik a tudományába, hogy az ilyen utolsó tizedeségig ki akarja számolni az, hogy tényleg úgy venne, hogy Newton mondta, vagy olyan Newton törvényekből következik. És akkor a 19. században ezen a mechanikai problémán okoskodták végig az összes finom részletet. Most is ekkora vastag könyvekből tanítják az égi mechanikát, aminek a nagy része mindenféle matematikai trükk és közelítés, azért, hogy ezt a bonyolult problémát, a sok bolygónak az egymásra hatását figyelembe tudják venni. Az, hogy sok bolygó, azt ugye éppen most talán módosították, hogy mennyi az a sok, de hát nyilván a picikét is figyelembe kéne venni. Azokat, amik nem bolygók, azoknak nyilván sokkal kisebb hatása. Mindezt beszámítva, még mindig kijött némi diffi a mérések és a számítások között, és akkor erre mondtak, hogy hát ezt már Newton nem tudja megmagyarázni, hanem akkor be kellett vetni az általános relativitás elméletet, vagy valami más ötletet. Szóval ennyire finom és precíz tudományág az égi mechanika. Csak éppen a torka véres. Pontosan a lényeget nem tudja megmagyarázni, mi az, hogy lényeg, hát attól függ ki, mit tartanak, de egy ilyen rendszerrel kapcsolatban, mint a naprendszer, az ember rögtön fölteszi azt a kérdést, hogy hogyan keletkezett. És ez az a probléma, amit ezen az égi mechanikával nem tudtak megmagyarázni. És ez viszont már a 20. század közepének az új kihívása volt, és akkor sikerült kidolgozni azokat a modelleket, aminek alapján hosszú ideig úgy éreztük, hogy értjük a naprendszer keletkezését. Az utóbbi 10 évben megint úgy érezzük, hogy nem értjük, hiszen azóta már nem egy naprendszert ismerünk, hanem egy csomót, felfedezték a mindenféle exobolygókat, és azok nagyon másképp viselkednek, mint a mi naprendszerünk, tehát akkor ismét a termékeny káosznak a korszakába lépett a bolygórendszerek tudománya, meg kéne megint magyarázni egy csomó olyan tényt, ami ellentmond az eddigi elméletnek. Mindenesetre ezt a sztorit próbáljuk követni, egyrészt a tudomány történetét, hogy is okoskodták ki, hogy keletkezett a naprendszer, illetőleg általában, hogy keletkeznek a naprendszerek, és sokáig csak a mi naprendszerünket tudták tanulmányozni, illetőleg ténylegesen azt a sztorit is megpróbáljuk követni, hogy hát akkor hogy is keletkezett a naprendszer. No, akkor előkezdjük. Az ember azt gondolná, hogy egy bolygórendszer az tipikusan égi mechanikai probléma. Mit is jelent az, hogy égi mechanika? veszünk tömegpontokat, és közöttük gravitációs kölcsönhatást. Ezt berakjuk az űrbe, semmi más nincs, mindegyik tömegpont elindul valamilyen kezdő sebességgel kezdő helyzetből, és a kölcsönös gravitációs hatásokra elkezdenek mozogni. Hogyha az egyik jóval nagyobb tömegű, mint a többi, akkor arra azt mondjuk, hogy az lényegében áll egy helybe, és a többi e körül kering, és hát egymást zavarják. Mechanikai probléma, mégpedig pontmechanikai probléma. A pontmechanikában eltekintünk a pontnak a részleteitől. Az ember azt kérdezi, hogy a Föld leírására a fizikának melyik ágát kell alkalmazni. Hát akkor azt mondjuk, hogy ha a naprendszert nézzük, akkor a Föld egy pont. Hogyha már figyelembe akarjuk venni mondjuk a Földnek meg a Holdnak a kölcsönhatását, akkor már Földet nem lehet pontnak, neki nem tekintsünk egy gömb alakú merev testnek. Ha a műholdak mozgását akarjuk nézni a Föld körül, akkor már nem szabad azt mondani, hogy a Föld az gömb alakú, hanem az attól való eltérés is számít. Sőt, akkor már azt is kell mondani, hogy az már nem is csak egy merev test, hanem körülötte légkör is van, hiszen a műholdak mozgásával az is beleszól. Hogyha még a földrengés hullámokat is akarjuk vizsgálni, akkor már nem is tekinthetjük merev testnek, hanem akkor egy rugalmas testnek, amiben rezgések terjednek. Tehát attól függ, hogy mit akarunk vizsgálni, attól függően a fizika különböző ágait vesszük elő. Hát első közelítésben az egész naprendszer tényleg úgy gondolhatjuk, hogy még egy bolygó is pont. Miért gondoljuk ezt? Hiszen olyan pici egy bolygó a naprendszerhez, mint egészhez képest. A naprendszernek az átmérője körülbelül egy vagy két fényév, ami azért jó nagy, és ehhez képest a csillagászati egység, tehát a Földnek a naptól távolsága az 8 fényperc, tehát az évet és a 8 percet kell egymáshoz viszonyítani, ennyiszer nagyobb maga az a térség, mint a Földnek a pályája, és a Föld az még mindig 150 millió kilométerre van a naptól, mihez kell ezt viszonyítani, ezt a Föld méretéhez, aminek az átmérője viszont 12 ezer kilométer, az pedig ahhoz kell viszonyítani, hogy mennyit megy az ember egy tankolással, és az mennyibe kerül. Tehát így módon három lépéssel akkor az ember föl tudja mérni a naprendszert. Hát a naprendszerben a bolygók pontok, legalábbis ezt gondoljuk. És hát azon kívül ugye nincs semmi, tehát meg kéne magyarázni mechanikával. Egyrészt az, hogy működik, másrészt, hogy keletkezik. Az, hogy működik, azt nagyon jól sikerült megmagyarázni. Ez volt ugye az első működő természettudomány. Newton egyszerűen három dolgot talált ki. Azt a matematikát, ami ahhoz kell, hogy a változó mozgásokat leírjuk. Az egyenes vonalú egyenletes mozgást azt már a görögök is valahogy tudták írni. De amikor a sebesség folyamatosan változik, részben az iránya, részben a nagysága, ennek a leírásához Newtonnak ki kellett találni a differenciál és integrál számítást. Másrészt ki kellett találni a mechanikát. A mechanikában egyebek között az alaptörvényi tömegszer gyorsulás egyenlő az erő, az ehhez kapcsolódó fogalmakat. És ezt kapcsolatba kellett hoznia a differenciál számítását, tehát mit is jelent az, hogy gyorsulás, miközennek a helyhez, sebességhez és egyebekhez ezt a matematikai problémát meg kellett oldani. Harmadrészt még ez az egyenletet nem lehetne megoldani, ha nem mondanánk meg, mi az az erő. Tehát harmadrészt kitalálta az általános gravitációs törvényt, tehát az egyenlet jobb oldalára az erő helyébe be kell írni azt, hogy a különböző égitestek között ható gravitációs erő, és arra is adott képletet. A gravitációs állandó, szóval egyik testtömege, másik testtömege per a távolság négyzete. Ebből már le lehetett vezetni egy-egy objektumra az ellipszis pályát, illetve, mert utána mondom módosítva, sok-sok matematikai trükkel megspékelve a bolygó kölcsönös hatását egymásra. Tehát nagyon jól működött az égi mechanika. A jelenlegi naprendszer leírására. Az, hogy ebben a jelenlegi naprendszerben is felmerülhetnek olyan kérdések, amiket esetleg nem tud megválaszolni a mechanika, az jóval későbbi kérdés. Körülbelül 100 éves. Az 1890-es években tette föl Henri Poincaré azt a kérdést, hogy vajon stabil-e a naprendszer? Na jó, most így keringenek egymást körül. Időnként változtatják egymásnak a pályáját, egy picit módosítgatják. Előfordulhat-e például az, hogy véletlenül éppen egy olyan szerencsétlen konstelláció lesz, ugye a magyar bulvárlapokat olvasta volna, akkor rögtön tudta volna, hogy 22 év múlva lesz ilyen, meg egyebek, szóval nem Poincaré tudós volt, tehát nem ezeket az újságokat olvasgatta, hanem föltette a kérdést, előfordulhat-e az, hogy például a nagybolygók éppen olyan faramúci módon állnak együtt, hogy az együttes gravitációs hatások mondjuk annyira megváltoztatja a Földnek a pályáját, hogy mondjuk a Föld kirepül a naprendszerből. Ez elvileg nem lehetetlen. Kérdés az, hogy ténylegesen előfordul-e, hát mit kéne csinálni, sok milliárd, vagy százmilliárd, vagy billió évre előre végig számolni, a bolygók további pályáját. Hát annak idején még nem voltak számítógépek, de ezt a problémát még a mai számítógépek se tudják megoldani, hogy olyan pontosan kiszámolják. Ha visszafele számolgatunk, még akkor is gondok vannak. Időnként lehet olyanokat olvasni, hogy valami történelmi eseményt holdfogyatkozásokhoz vagy napfogyatkozásokhoz igazítanak. És akkor ott fölírták, hogy amikor a csata volt, akkor eltűnt a nap az égről, meg egyebek, és akkor kiszámoljuk, hogy mikor is volt ez a csata, mert plusz-minusz 3 év környéken akkoriban volt egy napfogyatkozás. Aztán kijön, hogy az például éjszaka volt a napfogyatkozás, miközben a csata délelőtt volt, és akkor valami nem stimmel. Akkor odébb teszik 5 évvel, meg egyebek. Az ember először is azt mondja, hogy ne bízzunk a történetírókba. De kiderül, hogy matematikailag is vannak problémák, mert több ezer évre visszaszámolni az nem annyira egyszerű. Hiába vannak meg az egyenletek, hiába vannak a számítógépek, hogy pontosan kiszámítsuk, hogy is mentek a régebben az égitestek, ahhoz azért trükkösebb programok kellenek. Hát még hosszú idő, még hosszabb időre. Visszafele számolja az ember, mondjuk mínusz 5000-ben egy csatának ki akarom számítani, hogy volt-e fölött a napfogyatkozás, vagy nem, akkor félúton például be tudom állítani, mert tudom, hogy mínusz 2300-ban is volt valami, meg 800-ban is volt, és a programot hozzá tudom igazítani ismert eseményekhez. Előre meg nincsenek ismert események, akkor elindul a program, számolja, aztán vagy úgy lesz, vagy nem úgy lesz. Tehát hogy lehetne kiszámítani az, hogy több milliárd vagy több százmilliárd év múlva éppen hogy állnak egymáshoz képest a bolygók, és milyen vonzóerőt gyakorolnak egymásra. Sőt, magát azt a kérdést, hogy egyáltalán előfordul-e majd a jövőben az, hogy valamelyik bolygó kipattan a naprendszerből, ezt a jelenlegi tudomány se tudja megválaszolni. Úgy biztos nem, hogy hát számolunk, és végtelen időre előre jelezzük a naprendszernek a mozgását. Az 50-es években Kolmogorov, Arnold, Moser és egyebek nagy matematikusok dolgoztak külön módszereket, amikkel egyáltalán kezelhetővé válik ez a kérdés, hogy meg lehet kérdezni azt, hogy ha végtelen ideig számolnánk, akkor mi jön neki. És ennek alapján meg lehet nyugtatni a bulvárlapok olvasóit is, hogy a naprendszer pillanatnyi tudásunk szerint stabil. De ez nem közvetlenül következik a newtoni mechanikából és az akkor kidolgozott módszerekből, tehát ez egy újfajta kérdésfeltevés és újfajta matematikát igényelt a megválaszolása. Tehát az, hogy működik a naprendszer, az se automatikusan ennek a hagyományos égi mechanikának a feladata. Az viszont, hogy keletkezett, az egy teljesen más jellegű kérdés. Hát mit gondol az ember ennek alapján? Hát most tömegpontok keringenek. Régen bizonyára szintén tömegpontok voltak, csak éppen másképp. Addig-addig mocorogtak, amíg összerendeződtek és egy ilyen halakzatot alkottak. Az ember azt mondja, na jó, de hát lássuk a részleteket. Hogy helyezkedtek el eredetileg azok a tömegpontok, és akkor hogy jött ki például belőle az, hogy az összes bolygó nagyjából egy síkban kering? Mekkorák voltak azok az eredeti tömegpontok? Magunk a bolygók, hát nyilván nem arra gondolunk, hanem valami kisebb objektumok, vagy esetleg valami nagyobb objektum tört szét, olyan elméletek is voltak, vagy sok pici állt össze. Ezeket meg kéne mondani, hogy mik a kicsik, és akkor követni az összeállásnak a történetét. Próbálkoztak ezzel, hát ilyen szemléletes modelleket, azt már Kant meg Laplace, tehát már most lassan 300 éve, már akkoriban is kiokoskodtak ilyen jellegű ötleteket, de hát ezek csak metaforák voltak, dumák, komoly matematika nélkül. Hát persze kavargott, aztán összeállt. Ezt az óvodában el lehet mesélni, de attól ez még nem tudomány, tehát kéne tudni a részleteket. És amikor megpróbáltak valamennyire és utána számolni a részleteknek, akkor kiderült, hogy nagyon nem stimmel. A bolygórendszer keletkezése hosszú ideig az égi mechanikának a botrányköve volt, mert nagyon nem akart kijönni, sőt, nagyon más akart kijönni. Ha megpróbáltunk tényleg végig számolni, amikor először a számítógépek ezt lehetővé tették, akkor tényleg megpróbáltak végig számolni egy rendszer, kavarog valami gáz vagy por felül, mi lesz belőle? Hát nem az lett, nem olyan naprendszer alakult ki, mint amit ténylegesen itt látunk. És végül, mondom, az 50-es években kiderült, hogy nem, a megoldás az, hogy ez nem mechanikai probléma, hanem mechanikai és mágneses, elektromágneses, de azon belül is főleg mágneses probléma. Persze ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a bolygók nagy darab mágnesek, és akkor azokat keringenek, hanem sokkal cifrább lesz. És még egy dolgot kell hozzávennünk, azt, hogy a naprendszer az nem egy nagy üres tartály, amiben itt-ott van egy 8 vagy 9 bolygó, hanem az egész lényegében egy folytonos közeg, és úgy mellékesen van benne 8-9 bolygó. Egy folytonos nagy massza, ami kavarog. Ez kicsit emlékeztet a newtoni mechanika előtt Descartesnek az örvényelméletéhez. Ők úgy képzelték, hogy az éterben mindenféle örvények kavarognak, és a bolygók azért mennek körbe, mert az örvények így viszik őket. Most nyilván nem az éternek az örvényére gondolom, de majd mindjárt látni fogjuk, hogy a naprendszer igazából egy folytonos közeg, és a bolygók csak úgy habnak vannak a tortán rajta, tehát nem ők a lényeges összetevői, és az egésznek a kialakulását azt csak így tudjuk megérteni. Na, ugye a mechanika ilyenekkel foglalkozik, hogy gravitáció, pályák, keringés, forgás, meg az elektromágneses jelenségek köréből olyan fogalmakat kell bevennünk, hogy magnetohidrodinamika, sugárnyomás, sőt az egészbe beleszól a kémia, mégpedig az ionizált rendszereknek, plazmáknak a kémiája, és ezeknek a komplet kölcsönhatása. Tehát például mellékesen azt is meg kell magyarázni, hogy miért más a Jupiternek a kémiai összetétele, mint a Földnek. A mostani elmélet ezt is meg tudja magyarázni. Amikor ezt a fóliát írtam, hogy gyorsan változik a tudomány, akkor oda volt írva, hogy csak egy rendszert ismerünk. Ez az alapprobléma. Ugyanez lesz majd a gond, amikor az életről beszélünk. Mi az élet? Hát vegyünk sok életet, hasonlítsuk őket össze. Hogyha azt kérdezzük, mi az a macska, akkor lerakunk sok macskát, és akkor átlagolok, és akkor kijön, mi az átlag macska. Hogyha sok életet veszünk, hogy egyik bolygón levő, másik bolygó, harmadik, stb., persze a Star Trekbe könnyű megcsinálni, és akkor az ember átlagolja, és akkor idő minden értelmes lény ilyen magas, és két keze meg feje van, csak de mindenkinek más rücskök vannak a fején, de különben egyforma magasak. Szóval az átlagolás az időnként egyszerű, de a tényleges tudományban sajnos nem ismerünk több életet, mint az egyet a Földön, és akkor abból nehéz átlagolni, mert mindig ugyanazt kapjuk, mint amiből kiindultunk. Ugyanígy, amikor még csak egy naprendszert ismertünk, akkor nehéz volt. Az ember odaírja zárójelbe, vagy körülbelül négy, ez nem azt jelentette, hogy felfedezték az exobolygókat, hanem azt mondja, hogy hát szegény ember vízzel főznek, hát naprendszerből egy van, na de ott van még mellette mondjuk a Jupiternek, meg a Szaturnusznak, meg esetleg még az Uránusznak, meg a Neptunusznak a holdrendszere, ami olyan, mint a naprendszer, csak kicsibe. És akkor annak a dinamikáját is meg lehet vizsgálni, és össze lehet hasonlítani a naprendszerével. Nyilván ez egy kicsit más, kisebb, de hasonló jellegű fejlődéstörténete lehet, hiszen pofára kb. Úgy néz ki, mint a naprendszer. Hát akkor ezeket próbáljuk összehasonlítani. Hát azóta most már körülbelül 200 exobolygórendszert ismerünk, tehát más csillag körül keringő bolygót. Látni egyet se láttunk, pontosabban, mint amilyen 3 hónapja még láttunk egyet, azóta kiderült, hogy nem azt láttuk, meg ilyesmi. Ez többször megtörtént az utóbbi években, de remélhetőleg nem sokára már odáig is el fogunk jutni, tehát körülbelül 20 éven belül tényleges fényképek is lesznek, csillagászati fényképek, távoli csillagok körül keringő bolygókról. Éppen most lőtték fel azt a szondát, ami most már földméretű bolygókat is meg fog keresni a távoli csillagok környékén, és egyszerűen nagyságrendeken meg fogja növelni az ismert rendszereknek a számát, tehát nem mondjuk 10 év múlva, ha ezt az előadást megismételjük, akkor nem azt mondom, hogy 200, hanem mondjuk 5000 naprendszert ismerünk, akkor abból már lehet átlagolni, ott akkor már lehet azt mondani, hogy milyen egy tipikus naprendszer. Szóval ez az egész probléma akkor most forrongásban van, és az ember izgalommal várja a továbbiakat. Hát történetileg, amikor ezt elkezdték vizsgálni, akkor csak egy naprendszert ismertek, és akkor ezt kellett megmagyarázni, úgy kellett az elméletet kiokoskodni, hogy végül kijön belőle az a naprendszer, amit ismerünk. Más kérdés volt az, hogy hát honnan is van a naprendszer anyaga? A világ üres, csillagok vannak benne, akkor honnan jött a bolygók anyaga? A csillagokból jött, vagy mellékesen ott volt még mellette, vagy hogy a csodában. És akkor most jött még az, amit az előbb említettem, hogy a mechanikai modellt megpróbálja az ember a newtoni mechanika alapján mozgatni, kiszámolni, hogy mi lesz belőle, és nem jön ki belőle az, amit az régen tapasztaltunk. Hát minek kéne kijönni? Meg kéne magyarázni azt, hogy milyen anyag alkotja a naprendszert, az égitesteket, honnan származik ez az anyag. Tehát együtt keletkezett a naprendszeren, nap összeszedte máshonnan, stb. Milyen kémiai eloszlásban? Ugye tapasztalat az, hogy vannak kőbolygók, vannak gázbolygók, különböző bolygók, másfélek, némelyiken van víz, másokon nincs víz, és így tovább. A Holdon hol van víz, hol nincs víz, most 2 évig volt, aztán megint nincs. Ez nyilván nem a Hold változása, hanem a róla szerzett tudásunknak a változása. Mindesetre a kémiai eloszlásra is kéne valamit mondani. A geometriai elrendezésről. Ugye például tudjuk azt, hogy minden bolygó nagyjából egy síkban kering. Hát ezt is ki kéne, és egy irányba kering. Ezt is ki kéne magyarázni. Hogy kerültek oda? Mi ez a sík? Milyen fizikai tulajdonságai vannak az egyes objektumoknak? Például mekkora az egyes bolygók hőmérséklete, egyik gyorsabban forog, másik lassabban. Miért? Miért pont akkor az csak sebességgel forognak? Mi köze a csillagnak meg a bolygónak egymáshoz? Ki volt előbb a csillag vagy a bolygó? Úgy szedte össze a csillag a bolygókat, együtt keletkeztek, a csillag köpte ki, stb. Tehát ezek a dolgok, amik megmagyarázandók egy tisztességes bolygórendszer keletkezési elméletben, meg még egy csomó részlet. Hát mit tapasztalunk? Azt tapasztaljuk, hogy a mi naprendszerünkben az anyag nagy része a napban van. Nem minden naprendszerben tapasztalnánk ezt, pontosabban a csillagok jelentős része az kettős csillag. És akkor most hát mit tekintünk? Tekinthetjük a két csillagot, ami egymás körül kering naprendszernek, ott akkor nem mondhatjuk azt, hogy az egyik birtokolja az anyag nagy részét, a másik nagyon keveset, hát nagyjából 50-50, vagy mit tudom, 60-40 arányban osztoznak az anyagok. Más kérdés, hogy például létezhet egy ilyen kétcsillagos rendszerben bolygó? Sokáig azt gondolták, hogy nem, mert a két csillagnak az egymás körüli keringése az olyan össze-vissza gravitációs hatása járna a bolygókra, hogy szétdobálná, vagy egyszer nem engedné kialakulni a bolygórendszer. Újabb számítások azt mondják, hogy elképzelhető, hogy ilyen két csillagos rendszerben is van bolygórendszer, akkor viszont nyilván egy ilyen rendszerben nem azt mondja az ember, hogy a központi csillagban van az anyag nagy része, hanem hogy a két központi csillagban van az anyag nagy része. Viszont egy nagyon fontos információ, hogy a perdület nagy része a bolygóké. Mi is az a perdület, vagy más néven impulzus momentum? Az a forgásnak a mértéke, és a fizika egyik alaptörvénye szerint az impulzus momentum megmarad. Tehát egy zárt rendszernek az összperdülete az állandó. Azt el lehet, másképp lehet elosztani a rendszer különböző részei között, de összességében megmarad. Hogyha egy pont kering egy centrum körül, akkor úgy lehet kiszámítani, hogy megszorozzuk a tömegét, a sebességét és a centrumtól mért távolságát. A sebességből csak az a rész számít, ami a sugára merőleges. Ha radiálisan megy kifelé, akkor nulla a perdület. Ha pont körpályán kering, akkor merőleges a sugár és a sebesség, akkor ezt kell szorozni. Ha meg nem, akkor megfelelő szögfüggvényekkel kell figyelembe venni. Na hát azt tapasztaljuk, hogy a perdület nagy része a bolygóké. A bolygóknak kicsi a tömege, de jó messze vannak a centrumtól, és ezért, hogyha kiszámítjuk erre a kis objektumra a perdületet, akkor itt valamikor a sebessége megy, de marha nagy távolságban, és ezért a tömegszer sugárszor sebességből a bolygókra nagy adag jut. Tehát az anyagnak a nagy része a napban van olyan értelemben, hogyha összeszámítjuk a naprendszer összes anyagát, ami nem a napban van, ahhoz képest a napnak a tömege ennek a 750-szerese. Ha meg kiszámítjuk a napnak a perdületét és a maradék anyagnak, mondjuk a bolygóknak a perdületét, akkor 200-szor akkora a bolygók perdülete, mint a napnak a saját forgásából származó perdülete. Hát ezt az eloszlást kéne megmagyarázni. Az ember rögtön megkérdezi, hogy miért nem az impulzust azt miért nem veszük figyelembe. Az ugye nem a keringésnek, hanem a haladó mozgásnak a mértéke. Hát az egész naprendszernek az összimpulzusa az hova kell? A tömegközéppontunkba kell kiszámítani, és akkor a tömegközéppont az mondjuk egyenes valamilyetes mozgást végez, és ahhoz képest az összes objektumnak az összimpulzusa nulla. Tehát az impulzusa el tudunk számolni. A perdületnél ott nem ez a helyzet, az egész rendszernek van összperdülete, és az a részek ilyen furcsa módon oszlik el. Azt tapasztaljuk, hogy kis különbségekkel a bolygók egy síkban keringenek. Leginkább a Plutó tér el tőle, de a Plutó hál' Istennek már nem bolygó, tehát akkor mostantól még inkább mondhatjuk azt, hogy a bolygók nagyjából egy síkban keringenek. Tehát egy ilyen a különböző pályasíkok azok 5 foknál kevesebbet térnek el egymástól. Aminek az a következménye, hogy az ember időnként fölnéz az égre, és a bolygókat így egy sorban látja. Időnként, hogy most éppen ilyen a helyzet, sajnos nem egyszerre vannak ugye egymás mellett, de ha megnézzük egy planetárium programba, akkor szépen így helyezkednek el. Lényegében benne vagyunk mi is abban a síkban, és akkor rálátunk, és ott helyezkednek el a bolygók. Elképzelhető lenne, hogy az egyik az így kering, a másik az úgy kering, a harmadik amúgy kering, de nem ilyen a helyzet. És ebben a síkban ugyanabban az irányba keringenek. Olyan, mint egy körforgalom a Lánchidnál. Egy bonyolultabb helyen elképzelhető két irányú körforgalom. A belső sávban erre mennek, külső sávban arra mennek, bolygóknál is elképzelhető, nem ilyen jól lehetne utazgatni. Átugrunk a másikra, aztán körbe ment, itt visszaugrunk, de nem így mennek. Akkor mit kell megmagyarázni? Hogy nagyjából kétféle bolygó van, kőbolygó, gázbolygó, és hozzá szoktuk tenni, és még a Plutó, ami ebben nem sorolható, mert hál' Istennek azt már nem kell. Ugye a belső bolygók azok lényegében szilikátos kőzetekből vannak, a külsők azok pedig gázból, ami a nagy tömeg miatt belül valahogy sűrűbb, de valószínűleg nincs igazi kőmagjuk, vagy hát lehet, hogy van, de a tömeg nagy részét kő és gáz alkotja. Szóval nagyon más az összetétel. Itt van egy extra szabály, ami sokat vitatkoztak, ami a Tétius-Bohr-e szabály, hogyha a különböző bolygó pályáknak a sugarait összehasonlítjuk, pontosabban, hogyha a naptól mért távolságból lemérjük a Merkurnak a pályasugarát, levonjuk, a kettő különbséget nevezzük itt az adott bolygónak ilyen A értékének, és ezeket így arányba állítjuk, akkor megkapjuk a 1, 2, 4, stb. Nagyon szabályos sorozatot, hogy hiányzik belőle egy szám, a 8-as. Hát akkor rögtön azt mondták, hogy innen hiányzik egy bolygó, el is nevezték Phaetonnak, tehát valahol a Mars és a Jupiter között hiányzik egy bolygó. Annyira hittek ebben a szabályosságban, hogy azt mondták, hogy bizonyára kell lenni ott még egy bolygó. Csak levelem ezt. Elnézést, szférák zenéje. Hát ezt is meg kéne magyarázni, feltéve, ha igaz. Aztán mindenki hallott már Keplernek a nulladik törvényéről. Ő arra volt legbüszkébb. Most tanítják az iskolában Kepler három törvényét, a bolygómozgásra, a ellipszispálya, a területi sebességnek a szabálya, és a különböző bolygó keringési idejének és a pályasugarának az összekapcsolása. Ő előzőtesen a nulladik szabályban megpróbálta megmagyarázni, hogy mennyi a bolygók sugara, bolygó keringési pályának a sugara. Ez pedig úgy csinálta, hogy vegyük az öt szabályos testet, tetraédert, kockát, oktaédert, ikozaédert, dodekaédert, és valamilyen ravasz módon próbáljuk ezeket egymásba rakni. Építünk mondjuk egy, nem tudom a sorrend, de csak úgy sacból mondom, építünk egy dodekaédert, rajzoljunk bele egy gömböt, ami úgy belülről érinti. Akkor rajzoljunk köré egy gömböt. Akkor a köré tegyünk egy tetraédert, amit ez a második, aminek az a második gömb a belső gömbje, akkor a tetraéder köré rajzoljunk egy újabb gömböt. És így tovább, megfelelő sorrendben összerakta a bolygókat, vagy a szabályos testeket, akkor megkapta, hát az akkori mérési pontossággal, az akkor ismert öt bolygónak a pályasugarát, az arányát. És azt mondta, hogy hát bizonyára így van, hiszen a szférák csodálatos szabálya és az égi harmónia, ugye Kepler könyvének az volt a címe, hogy égi harmónia, megtalálta a fő szabályt. Meg is építette ezüstből. Fél vagyonát rááldozta, hogy nincs egy csodálatosan szép tetraédelek, gömbök, egyebek, szétszedtető volt, megmutatta a császárnak, a császár azt mondta, hogy na és. Na minden esetre, hát ennyit a tudomány és a hatalom viszonyáról. Pillanatnyilag azt mondjuk, hogy ez Kepler nulladik törvény, ez nem igaz. Pontosabban, hogyha közelítőleg igaz is, de nem érdekes. Hogy lehet ilyesmit mondani? Kepler kitalált az égről leolvasva, a szabályokból leolvasva négy szabályt. Abból három ér most tiszteljük, a nulladikra azt mondjuk, hogy marhaság. Hogy van ez? Hát ő ugyanúgy elemezgette a kísérleti adatokat. Hát micsoda marhaság az, hogy ellipszis pálya meg a területi sebesség. Miért pont a területi sebességet kell kiszámítani, hogy vezérsugár által súrolt terület? Hát melyik takarítónőnek a munkájából jön az ilyen típusú fogalomalkotás, hogy által a naponta súrolt terület meg ilyesmi? Szóval miért pont ez kell a naprendszer leírásához? Azért, mert utóbb, amikor Newton kitalálta a gravitációs törvényeket, akkor kiderült, hogy abból az alapvetőbb törvényből, amikor megpróbáljuk levezetni a bolygómozgást, akkor abból pontosan ezek a fogalmak és ezek a törvények következnek, amik Kepler három törvényében le vannak írva. Ott például annak, hogy mi az a vezérsugár által súrolt terület, annak megfelel egy fizikai fogalom, speciál pont a perdület megmaradási tétele. Tehát ezek mögé lehetett fizikai tartalmat adni. A newtoni mechanikában annak, hogy mennyi a különböző bolygók sugárának az aránya, kerékes sugárának az aránya, ennek nem lehet fizikai tartalmat adni. Ez azért van, mert a newtoni és ennek következtében a teljes fizikai elméletnek az az ideológiája, hogy van kétféle dolog. Az egyik a fizikai törvény, a másik pedig a kezdeti feltétel. A fizikai törvények azok adva vannak, azok valami mély alapvető Isten vagy a természet, nem tudom kicsoda, kőbe véste őket. Ezek után ezeket a törvényeket sokféleképpen ki lehet elégíteni. Nem olyan, mint a diktatúra. Ugye a diktatúrában azt is megszabják, hogy az ember hány centire menjen a faltól. Egy demokratikusabb világban vannak törvények, de azon belül mindenki azt csinál, amit akar. Hát a naprendszer ilyen, tehát a gravitációs törvények megszabják, hogy valaki itt van, akkor ilyen pályán kering, de bárhol lehet. Ide is letettek egy golyót, meg oda is letettek egy golyót, aztán utána már Newton megmondja, hogy menjen tovább, de többféleképpen el lehet képzelni. Ha elmenne az űrszontánk a szomszéd naprendszerbe, és ott azt találna, hogy ott is 8 bolygó van, és pontosan ilyen sugáron elhelyezkedve, akkor mindenki marhára csodálkozna, és valószínűleg azt gondolnák, hogy valami összeesküvés, egy tükör, meg egyéb visszafordított a szondát, és a mi naprendszerünket fényképezte le másodszor is, csak nem vette észre, hogy visszajött. Mert hát miért lenne pont ugyanolyan a másik naprendszer, mint a miénk? Egyszer már beszéltem arról, hogy ezzel szemben az atomok egyformák. Az ember ehhez hozzá szokott, hogy a naprendszerek különbözőek, az atomok egyformák. Pedig egyformán szoktuk őket lerajzolni, a naprendszert meg a atomot, de mégis egészen más az ideológia. Időnként érdemes így rácsodálkozni, hogy miért van az, hogy az egyiknél az a természetes, hogy különböznek, a másik nem meg az a természetes, hogy mindegyik egyforma. Hiszen mindegyik valamilyen kölcsönhatás által létrehozott kötött állapot. Erről már beszéltem, hogy a kvantummechanika egyik alapvető törvényéből következett, hogy az összes atom egyforma, naprendszerekre azt gondolja az ember, hogy nem egyformák. Éppen ezért, mivel ezt ilyen véletlenszerű kezdő feltételek szabják meg, éppen ezért nem várunk olyan törvényt, amit Kepler nulladik törvénye kimondott volna, hogy már pedig a természettörvények miatt ilyen meg olyan sugarú pályákon kelljen keringeni a bolygón, és ott pedig kell egy extra bolygónak lenni, amit eddig nem vettek észre, mert hogy hiányzik a sorból. Ilyen természeti törvényt nem várunk. Akkor viszont azt kell mondanunk, hogy ez a szabály, amit leolvastak az égről, ez véletlen. Tehát ilyenkor, hogy jár el a, hogy kell mondani, a tisztességtelen fizikus. Azt mondja, nem is igaz ez, de nem azért nem igaz, mert hogy nem érdekes, hanem mert nem mértek pontosan, és akkor kiszámoljuk, az nem is igazán 1 a 2, hanem 1 az 1,8-hoz, a 4,3-hoz, a 16,7-hez, és a 32-hez, a 35-hez, hát micsoda marhaság, milyen, nem is igaz. Hát ez nyilván azt jelenti, hogy aki így érvel, az hülyének nézi a hallgatóságot. Mert hogy rendben van, nem teljesen pontosan igaz, de azért ez a szabályosság megvan. Ilyenkor az a becsületes álláspont, hogy azt mondjuk, hogy ez a szabályosság fennáll, de valószínűleg véletlen, nem kellett tagadni, ott van. Esetleg lehet ennek valamilyen olyan oka, amit egyelőre nem értünk. Majd a végén fogunk beszélni, hogy pillanatnyilag mit gondolok róla. Mindenesetre az ilyesmiket figyelembe kell venni. Na hát akkor még ami tapasztalat, hogy az ember este kimegy a hármastól, helyre is lát üstökösöket, és most azt mondjuk, hogy ezek az üstökösök a naprendszer külső tartományából jönnek. Amikor ott vannak kint messze a fenében, akkor nem látjuk őket. Pontosan az üstökösöknek, a naprendszer belső részében látogató üstökösöknek a magyarázatára találtuk ki azt, hogy a naprendszernek vannak még a akkori csillagászati eszközökkel nem látható részei. Az Oort felhőből senki nem látott semmit, amikor ott kint vannak az üstökösök a helyükön, akkor látjuk őket, amikor bejönnek és növesztenek maguk körül némi gáz meg porfelhőt, hogy fényesebben meg legyenek, és szabad szeme is észre lehessen őket venni. Amikor hideg kődarabként keringenek ott kint az űrbe, akkor nem látjuk őket. Tehát esetleg a naprendszernek vannak olyan részei, amiket a szokásos leírás, hogy en darab bolygó a centrum körül, ez nem ír le. Tehát még ezt is figyelembe kell venni egy tisztességes naprendszer elméletnek. Hát gondoljuk végig ezeket a problémákat. Honnan származik a bolygók anyaga? Eredetileg úgy gondolták, hogy a világ nagyrészt üres. Tehát az űrben messze csillagok vannak egymás. Jó, messzire, sokáig azt se tudták, hogy milyen messze. Amikor az első mérések megtörténtek az 1700-as években, ilyen háromszögeléssel, és kiderült, hogy milyen messze van igazából a egyik viszonylag közeli csillag, akkor mindenki úgy elborzadt attól, hogy júj, milyen messze vannak. Ugye, sokan ismerik a 20. század első feléből a amikor a természettudományos ismeretek behatoltak a köznapi gondolkodásba, tehát a középiskolai, meg egyéb műveltségbe már a latin nyelv mellett bekerültek természettudományos ismeretek is, akkor a bölcsészek úgy rácsodálkoztak erre, és akkor jöttek az ilyen dolgok, hogy a Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam, vagyok, ki mondja meg. Tehát a nagy, üres és hideg, idegen és rémisztő, hatalmas világ, ezek a nagy távolságok, ezek olyan szörnyűnek és borzasztónak tűntek. A modell tehát az volt, hogy jó messze vannak egymástól csillagok, az ő méretükhöz képest nagyon nagy távolságokban, ezeknek ugye ilyen millió kilométertől 100 millió kilométerig terül az átmérője, és ezek pedig billió kilométeres, vagy még annál is sokkal nagyobb távolságok. És közben nincs semmi. Na, ezek után azt látja az ember, hogy az egyik csillagtól ezekhez a távolságokhoz képest kicsi távolság, de mégis nem a csillagban, hanem körülötte, ott kering némi anyag. Hát vajon hogy kerül oda? Lehet azt mondani, hogy nyilván a többi csillag körül is kering valami, de hát hogy került oda, honnan kerül oda? Rögtön azt gondolja az ember, már megint csak a távolságok miatt, hogyha ez ilyen közel van a csillaghoz, és ez pedig egy marha nagy távolság, akkor ez az ehhez a részhez tartozik, hát azért is mondjuk, hogy naprendszer, vagy annak a napnak az uralma alatt álló rendszer, és bizonyára abból a csillagból szakadt ki az anyag, ez az első természetes gondolatmenet. Erre épült egy ilyen elmélet, ami alkalmi katasztrófa szült a naprendszert, a nap közelében elment egy másik csillag, és ennek a gravitációs hatására a napanyaga kidudorodott. Aztán esetleg leszakadt, és akkor itt lett egy ilyen napanyagból álló kis leszakadt valami, amit ennek a csillagnak a vonzása így húzott, és adott neki némi sungot, és az elkezdett keringeni így a naprendszer, vagy a nap körül, ilyen, most már kicsit kihűlt, már nem olyan piros, hanem kicsit barnát, hosszúkás felhővé szakadt, aztán még kisebb darabokra ment szét, és végül bolygókká szakadt. Ez volt ez a modell. Volt később egy másik modell, az meg azt mondja, hogy hát a csillag forog. Ha forog, akkor mint egy nem szilárd test, hanem gáz vagy folyadék felhő, akkor ellapul. Ha ellapul, akkor az egyenlítője mentén, ott, ahol gyorsan forognak és jó messze vannak a centrumtól az anyagdarabok, azok esetleg leszakadhatnak. Hogyha ez a valami ráadásul még egy kicsit így pulzál is forgás közben, akkor időnként kijeblök egy anyagdarabot az egyenlítő mentén, és az leszakadhat róla, mint egy hula-hoop karika, és esetleg megy széljelebb, ilyen gyűrűvé válik, hát ugye ilyen Szaturnusz gyűrűje, és esetleg egy következő lépésben ez az anyag ennek a pályának a mentén valahogy összecsomósodik, ezt mindig úgy el szokták enni, hogy miért pont így csomósodik össze, miért lesz belőle a centrum mentén egy-egy gömböcske. Ma azt mondja az ember, hogy hát ez bizonyára nem így van. Tudjuk, hogy nem így van, de pusztán logikailag is kellett okoskodni. Például azért, mert ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk. Látunk olyanokat, hogy megy valamiféle ellipszis pályán egy ilyen objektum, és szétszakad, és akkor szétkenődik a pálya mentén. Hát ilyenek a meteorrajok. Amikor egy üstökös aprózódik, dob ki magából poranyagot, végül teljesen megszűnhet az üstökös, akkor azt várja az ember, hogy akkor egy ilyen porfelhő kering ott, ahol korábban az üstökös volt. De a centrumhoz képest kaptak kis lökést jobbra-balra, előre-hátra ezek a további pordarabok, és akkor elkezdenek, kiderült, szétkenődni a pálya mentén. Nagyjából ugyanazon a pályán mennek, kicsit jobbra, kicsit balra, kicsit előre, kicsit hátra, és végül az lesz, hogy a teljes ellipszis nagyjából egyenletesen megtelik anyaggal. Tehát ennek a fordítottja történik meg. És akkor ugye a meteorai az, amikor a Föld találkozik egy ilyen hajdani üstökösnek az ellipszis pályájával, és metszük, akkor potyognak a meteorok. Amikor ez még nem a teljesen kifejlett állapotban van, akkor ennek a pályának a mentén nem egyenletes az anyagelosztás, hanem bizonyos helyeken az eredeti üstökösnek a fejének a közelében ott sűrűbb az anyag. Hogyha éppen ott találkozik a Föld a meteorajjal, akkor nagyon potyognak. Hogyha nem ott találkozik, hanem a pályának egy távolabb részén, akkor viszont kevésbé potyognak. Amikor nagyon potyognak, akkor Magyarországon felhős az ég. Ez egy további természettudományi tapasztalat, amit meg kell magyarázni. Na, minden esetre ez tehát bizonyára nem igaz, de minden esetre ez is egy olyan modell volt, ami sokáig élt, és gondoltak rá. Mind a két modellben az a lényeg, hogy a bolygók anyaga az valaha a csillagból jött ki. Tehát eredetileg ott volt a napban, és onnan jött ki. A bolygók anyaga megjárta a nap belsejét. Annak idején persze még nem tudták, hogy miből van a nap, miből van a Föld. Ugye meséltem azt, hogy sokáig azt gondolták, hogy a nap egy nagy darab szén, ami izzik, és azért világít, stb. De most már tudjuk, hogy ennek a mondatnak, hogy a bolygók anyaga megjárta a nap belsejét, ennek egy nagyon egyszerű dolog a cáfolatát adja. Meg kell mérni a deutérium arányát. Mi is ez a deutérium? Ez a hidrogénnek egy olyan izotópia, ahol a hidrogén magja az ugye egy proton, de itt lehet egy proton plusz egy neutron. Van még a trícium is, amikor egy proton és két neutron van, de az nem érdekes. A kifele kémiailag mind a kettő egyformán hidrogénként viselkedik. A deutérium az viszonylag kis mennyiségben van az anyagban. A nap anyagának 10⁸ része, tehát 18 darab hidrogénatomra jut egy darab deutériumatom. A csillagközi anyagban, meg a Földön is, ez az arány 10⁵, tehát minden 100 000 hidrogénatomra jut egy deutériumatom, még a napban ennél 1000-szer kisebb. Tehát a Föld és a csillagközi anyag egyforma arányban tartalmaz deutériumot, a nap anyaga viszont kevesebb. Miért is? Mert a nap megeszi a deutériumot. Olyan értelemben, hogy a napban, vagy egyáltalán a csillagokban, a fősorozati csillagokban folyik az a magfúziós folyamat, amiről már beszéltünk, és annak az egyik lépése, a nulladik lépése az, hogy két hidrogén magból, protonból deutérium mag jön létre, erről már volt szó, és ez az a biztonsági szerep, mert a két protonnak, hogy összeragadjon deutérium, mert előbb az egyiknek át kell alakulni neutronnál, aztán utána összeragadhatnak. De ha már van deutérium, akkor onnan már az erős kölcsönhatás vezérli tovább a folyamatot, és az már viszonylag gyorsan elfogyasztja a deutériumot. Hogyha az eredeti felhőben, amiben a nap létrejött, abban már volt eredetileg deutérium, akkor azt a deutériumot vidáman megzabálja az erős kölcsönhatás és a magfúzió, tehát lecsökkenti a deutériumnak az arányát a csillaganyagban. Hogyha a Föld anyaga a napból jött volna ki, tehát akkor úgy kéne elképzelni, hogy volt az eredeti csillaganyag, mert 10⁵-en a deutérium aránya bekerült a napba, a napban levő folyamatok ezt gyorsan lecsökkentik 10⁸-ra, utána a nap kidobál magából kisebb darabokat, és abból lesznek a bolygók, akkor a bolygókon is ilyen kicsi kéne lenni a deutérium aránynak. De nem olyan kicsi, hanem olyan, mint a csillagközi anyagban. Tehát a bolygók anyaga közvetlenül a csillagközi anyagból keletkezett, és nem járta meg a napnak a belsejét. Ez a legfontosabb tapasztalat. Tehát ez az ellentmondás, ez az előző modelleket rögtön kilövi. Csak persze az ember azt is mondja, hogy előző előadásokon, meg minden ismerte ezt, hogy az ember büszkén emlegette, hogy a csillagok porából születtünk. Hogy mindazok a szénatomok, stb., amik itt bennünk vannak, és lehetővé teszik, hogy itt üldögéljünk, ezek az valamikor csillagok belsejében voltak. Hát akkor nyilván a deutérium is, tehát a mi anyagunk az a csillagokból van. Hát akkor mi ez a duma, hogy a bolygók anyaga nem volt a csillagokban? Hát ezt finomítani kell az állításokat. A nehéz elemek, amik bennünk vannak, meg a Földnek, a szilícium, meg a vasa, meg urán, meg minden, szénatomok bennünk, oxigén, ezek csillagokból származnak, szupernovák gyártották le. De a hidrogén és a környéki az nem. Tehát ugye az ősrobbanás után a világ anyagának a nagy része az hidrogén és hélium volt. A csillagok ennek egy részét átalakították nehezebb anyagokká, aztán robbanás sor kidobálták, és az a kevés anyag, ez elkeveredett a már ott levő hidrogénnel és héliummal, és később, amikor ebből létrejöttek a bolygók, akkor a hidrogén az közvetlenül a csillagközi anyagból jött, míg a nehéz anyagok azok a korábbi szupernovákban keletkeztek. Hát a bennünk levő nehéz, vagy a bolygókban levő nehéz elemek azok a szupernovákból származnak, de a deutérium meg a hélium, az a, vagy hidrogén, az a csillagokat meg nem járt szűz csillagközi anyagból került be a bolygókba is, és ez az izotóp arány, ez a csillagközi anyagnak az összetételét tükrözi. Tehát ez nem ellentmondás a nagy lírai kifogadással, a csillagok hamujából születtünk, viszont cáfolja azt a modellt, mely szerint a bolygók anyaga a nap belsejéből származik. Hát akkor jött az ellentétes modell, hogy teljesen külön volt a csillag, meg a külön volt a bolygóknak az alapanyaga. Valahol lebegett az űrben egy gáz és porfelhő, és arra járt a csillag. És akkor így magával ragadta ennek az egy részét, vitte magával. Hát ha már magával ragadta, tessék átszaladni egy ilyen porfelhőn, vagy akármi, vagy szalmak azon, hogy így kavarogni fog. Hát nyilván kavarog, akkor előbb-utóbb addig kavarog, amíg ilyen szép kis golyókká rendeződik az ember körül. Hát ezt szalmával viszonylag nehéz és sokáig tartana megpróbálni, de hát ha kijön. Mostanában csináltak erre számítógépes modelleket, és sikerült. Nagy nehezen. Úgy kellett, speciális módon kellett a speciális elrendezésű porfelhőbe belülni a csillagot, és akkor végül tudta magával vinni az anyag egy részét, és az ott körülötte kavargott. Odáig nem tudták végszámolni, hogy összeálljon bolygókká, de hát azért elvitte magával. A legnagyobb valószínűsége egy ilyen folyamatnak az, hogy bemegy, és szétfröcsköli, ott szétesik az egész gázfel, és nem visz magával semmit, csak valami nagyon, nagyon kevés anyagot. Szóval rombolni tud építeni, nem egy ilyen folyamat. Nagyon kicsi a valószínűség, hogy éppen valami építő dolog is lesz belőle. Természetesen mondhatjuk, hogy hát jó, hát kicsi a valószínűsége, de egyszer véletlenül sikerült, és akkor abban van a naprendszer. Na de hát akkor mi van a kis zöld emberkékkel a szomszéd égitesteken? Ugye az egész mögött, amikor elkezdtem gondolkodni a naprendszer keletkezésén, ott volt az a gondolat, hogy lehetőleg olyan modellt találjunk ki, amiből az jön ki, hogy a többi csillagnak is van bolygója, és akkor ott is vannak emberek, és akkor majd lehet velük érintkezni, vagy legalább lehet rájuk jó szívvel gondolni. Hogyha olyan modell jött ki, hogy rettenetesen valószínűtlen egy bolygórendszer keletkezése, mint például az előző, amikor úgy megy el mellette az a bizonyos csillag, hogy kiszakít egy kis darabkát a napból, az is nagyon valószínűtlen folyamat. Hát akkor az ilyeneket nem szerették az emberek, mert az jött volna ki az egész nagyvilágegyetem, mert egyetlen egy naprendszer van, és abban vagyunk mi, és akkor ez valami nagyon furcsa hely. Persze vannak, akik mazohisták, és pont az ilyennek örültek, és akkor azt mondták, hogy hú, hát milyen kivételes helyen élünk a világegyetemben, ahol éppen véletlenül létrejött egy naprendszer, összes többi csillagnak nincs nekünk, meg van bolygórendszerünk. Miért valószínűtlen egy ilyen folyamat? Hogyha elmegy így egy csillag, akkor hát egyrészt túl messze megy, nem szakít ki ilyen darabot. Kidudorodik, de visszaesik. Nem szakad le, vagy elszalad az űrbe, vagy nem esik szét, vagy elviszi ez magával. Annyi módon lehetséges az, hogy nem pont ez lesz belőle, vagy össze-vissza keringenek és szétszórodnak, nem állnak össze bolygóvá. Nagyon sokféle módon nem sikerülhet ez a játék. Nagyon kicsi a valószínűsége, hogy sikerül. Na hát, ez a játék sem működik. És akkor jött az a gondolat, még mindig az 1700-as éveknek a végén megszületett az összes ilyen kisebbi modellnek a prototípusa, hogy ha az se jó, hogy a csillagból szakad ki a bolygórendszer, az se jó, hogy befogja a gázfelhőt, hát akkor keletkezzenek együtt. Ehhez jött az a gondolat, hogy az űr nem üres, hanem hát ott vannak ezek a mindenféle por meg gázfelhők. Később a csillagászat fejlődése ezt igazolta, ténylegesen megtalálták azokat a hatalmas nagy hidrogénfelhőket, meg később porfelhőket is, amik belengik a tejútrendszert, és hát akkor az ember azt mondja, hogy nyilván ezeknek a felhőknek az összesűrűsödéséből jön létre, részben a csillag, részben a körülötte levő rendszer. És akkor azt viszont úgy lehet elképzelni, hogy van egy ilyen laza diffúz por vagy gázfelhő, vagy por és gázfelhő, elkezd valahogy összehúzódni. Mi húzza össze? Hát nyilván a gravitáció. A saját gravitáció elkezd összehúzni. A közepe az jól összesűrűsödik, ha összesűrűsödik, akkor jól föl is melegszik, és abból lesz a csillag. A körülötte levő lazább anyag, az pedig összeáll ilyen kisebb izékké, és abból lesz a bolygórendszer. Hát nagyjából ezt mondjuk most is, csak pontosan a részletekben alszik az ördög. Ugye már Laplace ezt így képzelte, de a perdület megmaradás tétele valahogy ezt a végkifejletet nem teszi lehetővé. Amikor a rendszer elkezd összehúzni, kezdetben volt neki valami perdülete. Tehát, hogy véletlenszerűen kiválasztunk a térben egy ilyen porfelőt, annak van valami perdülete. Az anyag darabokák mozognak össze-vissza, és hogy mindegyikre kiszámítom valami centrumra nézve ezt a tömegszer sugárszor sebességet, ezt ugye vektoriálisan össze kell adni, tehát hogyha erre van a sugár, és arra van a sebesség, akkor egy ilyen irányú vektornak felel meg ez a perdületvektor, ami erre kering vannak, egy ilyen irányú vektor, ahol összeadjuk, úgy átlagosan majdnem nullát kapunk, de kapunk valami kis értéket. No, de ha ez már megvan, akkor megmarad. Amikor a felhő elkezd összehúzódni, akkor a méretek, a sugarak azok néhány nagy segenddel kisebbek lesznek, de a perdület megmarad, gyorsabbak lesznek a mozgások. Hogy ugyanakkor a perdülete legyen. Egy ilyen modellből az jön ki, hogy a központ nagyon gyorsan fog forogni, hiszen az anyagnak az a része, ami beesik a központba, annak a sugara a sok nagyságrenddel kisebb lesz. Tehát mondjuk egy ilyen fényév átmérőjű gömb, az a része, ami beesik egy ilyen 1 millió kilométer átmérőjű központi objektumba, ami a nap. Hát akkor annak nagyon föl kell gyorsulni, ugye. Ember már szégyeli elmondani ezt a bizonyos korcsolyázós kísérletet, hogyha behúzza a karját, akkor nagyon gyorsan forog. A centrumnak nagyon gyorsan kell forognia. Ezzel szemben mi azt látjuk, hogy a centrum nem nagyon gyorsan forog, hanem itt kívül viszi az anyag az impulzus momentumot. Egy ilyen modellből, amikor végigszámolták, az jött ki, hogy a napnak 2 óra alatt meg kéne fordulni a tengelyek körül. Ezzel szemben a nap 27 nap alatt, 25 nap alatt, vagy mennyi? Valami ilyesmi. Szóval 20-valahány nap alatt fordul meg a tengelyek körül. Szóval sokkal lassabban, mint ahogy egy ilyen modellből jön. Valahogy a napban nincs ott az az impulzus momentum, nincs ott az a perdület, aminek ott kéne lenni. Tehát ez a mechanikai naprendszer keletkezés modelleknek a nagy buktatója, hogy hova lett a nap perdülete. Tehát az eredeti gázfelhőnek a perdülete nincs ott a napban, ahol kéne. Nyilván elvitték a bolygók, mert ő náluk ott a perdület. De ki adta ki nekik? Mi az a módszer, az a mechanizmus, az a nyilván mechanikai modell, ami az impulzus momentumnak, a perdületnek a centrumból a perifériára történő exportját lehetővé teszi. Elkezd összehúzódni a gázfelhő, nyilván ütköznek benne a porszemcsék. Egy olyan ütközési mechanizmus kéne kitalálni, aminek következtében a külső dolgok fognak gyorsan menni, a belső az pedig lelassul. Ilyen modell nem volt. És nem is lehetett, sokan próbálkoztak, és nem jött ki. Mindig az jött ki, hogy a középső rész gyorsan forog. Na most ugye, hát már volt róla szó, egy naprendszert vizsgálgattak. A távoli objektumokkal csak annyit lehet látni, ott vannak csillagok. Amikor a színképelemzés fejlődött, akkor egy idő után sikerült megmérni a csillagoknak a forgási sebességét. Csillag forog, akkor ez a rész mondjuk közeledik felénk, ez meg távolodik, ott vagyok én, mint megfigyelő. Forog, akkor ez a rész közeledik, ez távolodik. Akkor a finom színképelemzésen meg lehet állapítani Doppler effektus vizsgálatával, hogy az anyag egy része közeledik, más része távolodik. Nem tudom felbontani a csillagot, hogy a korong jobb széle közeledik, a bal széle távolodik, hiszen nincs olyan finom felbontásom, hanem azt látom, hogy a színképvonalak az eredeti értékhez képest egyik az jobbra tolódik, tehát nagyobb hullámoszok irányában, a másik az kisebb hullámoszok, tehát a színképvonalak kiszélesednek. Egy adott színképvonal, hogyha egy állóanyagból érkezne, akkor adott hullámoszú lenne, de annak a színképvonalnak a nagyobb, meg kisebb hullámoszú verziója is megérkezik. Hogy mennyire csúszik szét, az arra jellemző, hogy mekkora sebességek vannak jobbra, közeledve, távolodva. Hogyha van valami modellem arra, hogy mekkora a csillag, mekkora a sugara, akkor a sebességekből ki tudom számítani a szögsebességét, tehát hogy mennyi idő alatt fordul körbe. És azt tapasztalták, hogy vannak gyorsan forgó csillagok, meg lassan forgó csillagok. Vannak olyanok, amik olyanok, mint a nap. Tehát ilyen több nap, több hét, több hónapos periódus időben fordulnak körbe. És vannak olyan gyorsan forgók, amik tényleg néhány óra alatt megfordulnak. Ugye például a bolygóknál is vannak ilyen bolyodalmak, hogy a Jupiter, ami jóval nagyobb, mint a Föld, de az így gyorsabban forog. Látszik, és a lapultsága jóval gyorsabban forog. Tehát vannak gyorsan forgó csillagok is. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy van egy ilyen alaptörvény, mely szerint a csillagok lassan forognak, mint a nap, mert hát vannak gyorsan forgók, meg lassan forgók is. Hova lett? Elvitték a bolygók. de nincs rá mechanikai modell. Itt állt 100 éven át a bolygó keletkezési modell, és nem tudott tovább lépni. Tehát ugye Laplace ezt kiokoskodta az 1700-as években, aztán az 1800-as években meg részletesen végig számoltak egy csomó ilyen modellt. Amikor az első tekerős számológépek megszülettek, akkor próbálták ezt finomítani, aztán az első elektronikus számítógépekkel is számolgatták, nem jött ki semmi. Az 1940-es években viszont kidolgoztak egy olyan modellt, ami megadta a megoldást, ez pedig a fizikának egy másik ágában, az elektromágnességből pontosabban, a mágneses folyadékok elméletéből, a magnetohidrodinamikából származik. Miért is lehet egyáltalán elektromágnességről beszélni? Mert a naprendszerben az anyag plazma állapotú. Hát miért gondoljuk azt, hogy a naprendszerben plazma állapot van? Hát a Föld az nem plazma állapotú. Azért, mert most jön az, amiről az elején szó volt, hogy a bolygók azok mellékesen habatortal alapon vannak ott a naprendszerben. A naprendszer az egy nagy plazma felhő. Szemben azzal a korábbi ötlettel, hogy a nagy űrben itt-ott vannak csillagok, és egy naprendszeremből szintén a nagy űrben sokáig semmi, aztán egy bolygó, aztán megint sokáig semmi, az egészet betölti egy folytonos anyag, és az nagy rész plazma állapotú. Hát akkor próbáljuk megvizsgálni, hogy mi is ez a, milyen tulajdonságai vannak a plazmának, vagy majd ezt még folytatom innen. Ja, egy atomban az elektronok keringenek a centrum körül, ha némi foton éri őket, adott energiájú foton, akkor följebb ugranak egy nagyobb energiájú pályára, úgyhogy a foton frekvenciáját, hogyha megszorozzuk a Planck állandóval, akkor pont ez lesz a két pálya közti energiakülönbség. Ezt nem hívják gerjesztésnek, hogyha utána hagyjuk békén ezt az elektront, akkor visszaugrik ide, és a megfelelő különbség ebből kiszámítod a frekvenciájú foton kisugározza. Hogyha viszont nagyobb frekvenciájú foton érkezik, egy küszöb energiánál nagyobb frekvenciájú, akkor az már leszakítja az elektron. Tehát, hogyha a fotonnak a házszornyi energiája nagyobb, mint az ionizációs energia, akkor ez az elektron ez nem egy magasabb pályán ugrik, hanem szabaddá válik, és eltávozik az atomtól, ezt hívjuk ionizációnak, a maradék atomnak egyel kevesebb elektronja lesz, hát lehet többszörösen is ionizálni. A napban például vannak, mint ami 20-szorosan ionizált vasatomok, a vasnak 26 elektronja van, mondjuk leszakadt 20, akkor az 20-szoros pozitív töltést visel. Bocsánat. A szerencsétlen hidrogénnek egy elektronja van, hogyha azt elveszíti, akkor ő még rosszabbul jár. Több okból is speciális ez a folyamat. Az egyik specialitása az, hogyha egy közönséges atomról leveszünk egy elektront, akkor az még nagyjából ugyanakkora marad, csak egy kicsit változik. Míg hogyha a proton körül keringő egyetlen elektront elveszünk, akkor nem marad már elektronfelhő. A protonnak az átmérője viszont 100 000-szer kisebb, mint az atomnak. Tehát akkor leszettük azt az egy elektront, akkor ott marad a proton, ami sokkal kisebb. És akkor ez egy nagyon speciális ion, hiszen csak egy darab részecske magában. Plazmában mik vannak? Vannak atomok, és vannak részben ionizált atomok, vagy teljesen ionizált atomok, plusz az elektronok. Tehát ezeknek a keveréke átlagosan vagy együttesen nulla az ösztöltése, tehát az eredetileg semleges atomokat félig meddig szétszínszálva vannak. A plazmát azzal tudjuk jellemezni, egyrészt, hogy mi az ionizációs foka, tehát, hogy az atomoknak hányad része ionizálódott, lehet, hogy 100%-osan ionizált is. Másrészt a plazma sűrűségen, mondjuk egy köbcentiméterben hány részecske van, ilyenekkel lehet jellemezni. Ez az, amit mutattam, hogy vannak ilyen részleges ionizációk. Plazmában elektromos és mágneses erők is lehetnek, és ezek hatnak a töltött részecskékre. Az első közvetítésben azt mondjuk, hogy egy semleges atomra nem hatnak az elektromos erők. Második közvetítésben lehet mindenféle finomságot is mondani, de azt elhanyagolhatjuk. A plazmában viszont újabb első közvetítésként azt mondjuk, hogy az elektromosság nem számít, sőt, nincs is elektromos tér. Ha van elektromos tér, az mit csinál? Az gyorsítja a részecskéket, és megindul az áram. És kiderül, hogy a ideális plazmában, ahol nincsenek még a súrlódási erők, nagyon sűrű plazmában a súrlódás és a különböző részek közötti súrlódás is számít. Viszonylag ritka plazmában szabadon szaladgálnak a részecskék. Kiderül, hogy akár milyen kis elektromos tér lép föl, gyorsan elkezdenek úgy mozogni a részecskék, és azoknak az együttes mozgása pont kikompenzálja az elektromos teret, és akkor végül nem marad elektromos tér. Ez az ideális plazma, ez olyan, mint az ideális folyadék. Az ideális folyadékban például nincs belső súrlódás, nincs viszkozítás. Erre mondja Feynman azt, hogy ez a száraz víz áramlása, tehát ez egy Istentől elrugaszkodott modell. Ennek a legjobb modellje az a sivatagi porvihar lenne, ami azért elég messzire van a folyadékoknak a jó elképzelésétől. De azért bizonyos esetekben az ideális folyadék modellel jól le lehet írni az áramlásokat. Hasonló módon az ideális plazma sincs, de azért majdnem ideális plazmák vannak. Hát mondhatjuk azt, hogy a csillagközi plazma nagyrészt ilyen. Elektromos tér az nulla. Az elektromos teret ugye úgy lehet jellemezni, hogy vannak pozitív meg negatív töltések. Pozitív töltésekből jönnek ki az erővonalak, és a negatív töltésekben meg befutnak, és akkor ennek az erővonalnak az érintője irányában mutat az elektromos mező. Tehát ez az egyik alaptörvénye az elektromosságnak. A mágneses térnek nincsenek forrásai, mert nincsenek mágneses monopulusok, tehát a mágneses erővonalak kétféle dolgot tudnak csinálni, nincs kezdetük meg végük, hát vagy így önmagukba hurkolódnak, vagy pedig a végtelenből a végtelenbe mennek ezek a vonalak. Tehát a mágneses tér az nem úgy keletkezik, hogy mágneses töltésekből indul ki, hanem mozgó elektromos töltések keltik, és ugye ezt írják le a Maxwell egyenletek, hogy milyen kapcsolatban van az elektromosság a mágnességgel. A mágneses erővonalakkal kapcsolatban előfordulhatnak ilyen furcsaságok, hogy az erővonalak így kanyarognak, és ez kiderül a naprendszerben, ez nagyon fontos, és sokszor megtörténik, kanyarodik így az erővonal, addig kanyarodik, amíg mintha önmagát metszené az erővonal, és akkor itt ebben a pontban megtörténik az úgynevezett átcsatolás, és a következő lépésben már itt ez a rész, mintha leválna, és itt külön van, és a másik erővonal, az, ami itt volt, az így külön megy. Ugyanilyen jellegű folyamatok nem csak a mágnességgel kapcsolatban, hanem például a folyadékok örvényeivel kapcsolatban is előfordulhatnak. Most látott-e már valaki mágneses erővonalat? Nyilván nem látott. Illetve mindenki látott. Amikor a középiskolában olyanokkal szoktak szórakozni, mágnest tesznek az asztal alá, és rászórják a vasport, akkor a vasport úgy elrendeződik az erővonalak mentén. Tehát ez kirajzolja az erővonalakat, de azok nem maguk az erővonalak nem fizikai létezők, nem drótok, amik ott lekeregnek. Feredé találta ki annak idején, hogy a mezőnek a fogalmát az 1840-es években, és ő tényleg úgy képzelte, hogy ezek az erővonalak valamiféle fizikai létezők, és hogy ezek például összehúzódnak, és erőt fejtenek ki, meg egyebek. Utóbb aztán, amikor megcsináltam a Maxwell egyenleteket, és ennek a matematikai analízisből kiderült, hogy ez a Feredé-féle elképzelés ez meglepően jó. A vektoranalízis segítségével meg lehet mutatni, hogy ezek az erővonalak, legalábbis főleg a mágneses erővonalak tényleg úgy viselkednek, mintha ilyen fizikailag létező drótok lennének, mint egy ilyen kábelkorbács. Tehát megy egymás mellett egy csomó drót, tekerek, de megvannak az egyedi drótok, meg lehet számolni, mint a 20. drót, és össze-vissza tekerek, akkor lehet, hogy ez széjjelebb nyílik, meg egyébként. De nem lesz például a vége egy ilyen vonal, nem vágják el, nem szűnik meg, vagy nem enyészik el egy ilyen drót, hanem tekerek tovább. És akkor visszatekerhetett önmagában rángatózhat meg egyemek. Az ilyen típusú folyamatok nyilván drótokkal nem szoktak előfordulni, de elvileg meg lehetne csinálni. És a dinamikai folyamatok, amik így az erőterekben zajlanak, részben például a vízben az örvényekkel kapcsolatban is hasonlókat lehet elmondani, meg a mágneses erővonalakkal. Ennek az egyik legjobb és legegyszerűbb modellje az, hogyha úgy képzeljük, mintha ezek az erővonalak tényleg léteznének, valódi drótok lennének, és akkor ezeknek a mozgását nézzük. Az erővonalakat ugye úgy szoktuk lerajzolni, hogy az erővonalak sűrűsége az azt jelzi, hogy milyen erős ott a mező. Az erővonalak iránya mutatja, hogy merre mutatnak ezek az elektromos vagy mágneses vektorok, hogyha sűrűn vannak a vonalak, akkor ott nagyobb a térerősség. És döbbenetes módon ezt a szemléletes képet, ezt a matematika megerősíti, tehát ahogy mondjuk van egy ilyen erővonalakból álló köteg, és itt így összegyűlik, akkor pont a megfelelő mértékben felerősödik ott a mágneses tér. plazmafizika egyik alaptétele a befagyás tétele, hasonló érvényes az örvényekre is a hidrodinamikában, ezt pedig úgy kell elképzelni, hogy a mágneses erővonalak beleragadnak az anyagdarabokba. Tehát van egy darab plazma, tehát hogy kiválasztunk egy ilyen kis anyagdarabot, azon valahogy átmegy egy erővonal. Most az áramlás folyamán ez mozog össze-vissza, de és hogyha közben az áramlásban minden pillanatban lerajzoljuk, hogy hogy mennek az erővonalak, akkor el lehetne nevezni mondjuk ezt a erővonalat Józsinak, és akkor ez a folyadékcsepp, ez így megy, úgy megy, ahogy megy, és mindig ugyanaz az erővonal halad keresztül rajta. Tehát tényleg olyan, mintha valódi drótok lennének, és a folyadékcseppek, mint a gyöngyök föl lennének fűzve a drótra, ilyen lehet képzelni, és akkor a folyadék áramlik valahogy, és viszi magával ezeket az erővonalakat. Ez az egyik alaptétel. Na most ez nem igaz, természetesen. Ideális plazmára igaz, de ideális plazma nincs. Itt a fizikának egy másik nagyon általános jelensége jön be, amit úgy szoktak hívni, hogy az időskálák szétválása. Az időskálák szétválása. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a jelenséget lehet különböző időskálákon tanulmányozni. Rövid ideig, meg hosszú ideig. Gondoljunk egy olyan egyszerű fizikai jelenség, amit mindenki látott már, a cigarettafüst karika. Meg kell kérni a dohányzó ismerősünket, vagy lehetően ne szobában, nem kint, fújjon egy cigarettafüst karikát. Mit látunk? Ez egy ilyen elkülönült objektum, ami néhány másodpercig fennmarad. Most, ha jól megnézzük, akkor a következőt látjuk, van egy ilyen füstkarika, és ezen belül a részecskék ilyen mozgást végeznek. A Michelinnek van valami ilyen reklámja, talán biztos látták, hogy ilyen autógumi, ami így mozog, tehát mintha ha nem így forogna, olyan, hogy egy autókeréknek kéne forogni, hanem külön-külön így keresztbe így forognának a részecskék valahogy. Na hát ilyen jellegű áramlás folyik egy ilyen örvénygyűrűben. A örvény erővonalak így körbe mennek, és azokat keringik körbe a folyadékszemcsék, vagy a füstszemcsék, így mennek körbe-körbe, és az egész így odébb megy a térbe, tehát ezek így áramlanak. Ha olyan skálán nézzük, hogy mondjuk 0,1 másodperc alatt körbe megy itt a folyadék, mondjuk ilyen 0,1 másodperces skálán nézzük, és ezt néhányszor, mondjuk 10-szer megismételjük, akkor azt mondjuk, hogy ez ugyanaz a kép. Olyan, mintha ez stacionálisan meg lenne, mintha ha lenne valami tengely, amit így körbe-körbe, mert egy ilyen összeépített mechanikus berendezés, egy gép lenne, mennek körbe ott a folyadékszemcsék, keringenek körül, oké. Ha viszont hosszabb ideig nézzük, mondjuk egy óráig, akkor hopsz, volt, nincs, megszűnt. Matematikailag lehet vezetni, tehát ezt a befagyás tételét bizonyos elhanyagolásokkal következik a fizikai alaptörvényekben. Az elhanyagolás pontosan az, hogy elhanyagoljuk a folyadék ellenállását. Vagy például, amikor az örvényekkel kapcsolatban gondolkodunk, akkor a folyadék viszkozítását, a belső súrlódását elhanyagoljuk. És akkor első közvetítésben kijön ez a befagyás tétele. A második közvetítésben, ha nem hanyagoljuk el, akkor azt jelenti, hogy egy ilyen örvénynek az erőssége az exponenciálisan csökken. Az exponenciáshoz tartozik egy időállandó, hogy mennyi idő alatt csökken mondjuk tizedére ennek az erőssége. És akkor azt mondjuk, hogy ha ahhoz az időállandóhoz képest rövid ideig nézegetjük a jelenséget, akkor olyan, mintha stacionálisan megmaradna, mintha egy állandó objektum lenne. Ha viszont ezzel az időállandóval összemérhető skálán nézegetjük, akkor azt látjuk, hogy szép lassan elfagy. Na hát gondoljunk megint ilyen folyadékáramlásokra. Egy ilyen füstkarika megtesz néhány métert, aztán mi történik? Elkezd így imbolyogni, rezegni, megszakad, és akkor így szétszincálódik a levegőbe. De ennek a karakterisztikus létezés ideje néhány másodperc. Ha ennél rövidebb ideig tanulmányozzuk, akkor stacionális. Nézzünk egy nagyobb örvényt, például egy tornádót. Az ugyanilyen jelenség, mint a füstkarika, csak méretében nagyobb. És ki lehet számítani, hogy akkor annak a karakterisztikus ideje, akkor az nem néhány másodperc, hanem mondjuk fél óra. Döbbenetes módon ezt konkrétan tényleg ki lehet számítani. Ha feltételezem azt, hogy egy ekkora, ilyen kis objektum, centi vastagságú, 5 centi átmérőjű objektum, mondjuk 10 másodpercig létezik, akkor ebből le lehet vezetni, hogy egy 100 méter átmérő, 200 méter hosszú, stb. Ugyanabban az anyagban keringő objektum, az fél óráig létezik. Aztán azt is lehet vezetni, hogy egy 1000 km átmérőjű objektum az meg mondjuk 2 hétig létezik. Mi ez? Ez a mérsékelt övi ciklon, amit szoktak így mutogatni a nénik a 8 órakor a tévéhíradó után, hogy ott keringenek Európa fölött a ciklonok. Az is egy ilyen objektum, csak nagyobb és tovább létezik. Ugyanaz a mechanizmusa, ugyanolyan örvény, csak éppen a karakterisztikus ideje hosszabb. Vagy egy hurrikán, ami leszokott csapni Floridára, meg egyebekre, Katrina, ezeknek nevük van. Pontosan azt jelenti a nevük, hogy bizonyos ideig fennmaradnak, tehát érdemes őket elnevezni. Ha 2 másodpercet szétmennének, akkor nyilván füstkarikákat nem szokta az ember elnevezni külön-külön, mert hát mire elnevezni, addigra már megszűnnek. De az ilyen objektumok azok viszonylag tartósan megmaradnak néhány napig, vagy esetleg egy-két hétig fennmarad egy ilyen objektum. Addig, ha ennél rövidebb ideig nézekedjük, mondjuk néhány órás kánon, akkor az egész az úgy állandó, adott szögsebességgel forog, áramlik benne valami, a központja odébb helyeződik, lehet követni, olyan, mintha tényleg, mintha ilyen gép lenne, egy ilyen mechanizmus. Ha hosszú ideig nézzük, éves skálán, akkor ott nincs, keletkezik, megszűnik. Stimmel? Ez a lényeg, hogy különböző időskálákon másképp viselkedik. Van például egy ehhez hasonló jelenség a vízben, ugye a víznél mások a szorzó tényezők, mert annak más a viszkozítása, mint a sűrűsége, mint a levegőnek. A golfáram megy az óceánban, és elkezd meanderezni, és leszakadnak róla ilyen kis hurkok, ugyanígy. Stimmel? Így mondjuk, hogyha ez a golfáramat, akkor eredet egy ilyen volt, akkor elkezd kanyarogni, egy ilyen átkötés utána már erre megy a golfáramlat, és itt mellette megjelenik egy ilyen kis örvény. A golfáramlatot tipikusan 8 ilyen örvény kíséri egyszerre, 4 a jobb oldalán, 4 a bal oldalán, tehát ahogy a Tisza is meanderezett, csak itt körbe is víz van, tehát viszonylag könnyen le tudnak ezek az örvények szakadni, és ezeknek az örvényeknek a karakterisztikus ideje az egy év. El lehet őket nevezni. A térképekre nyilván nem rajzolja rá az ember, mert a térképet az hosszabb ideig használják, de például a vitorlás versenyeknél a térképekre rárajzolják, hogy most itt van egy ilyen nagy örvénygyűrű, és érdemes kihasználni, mert ha belemegy az ember, akkor ad némi extra sebességet a hajónak. Tehát ezeknek annyira megvan az egyediségük, hogy lehet tudni, hogy pillanatnyilag adott földrajzi helyen vannak, és itt errefele megy ilyen sebességgel, minthogyha ott lenne egy ilyen állandó folyó beépítve az óceánba. Na ez az ilyen mezőknek az egyik eredetes tulajdonsága, és ugyanez a magnetohidrodinamikára is érvényes, csak ott nem az örvényekre, hanem a mágneses térre kell elmondani. Magnetohidrodinamika az a plazmának és a benne levő mágneses térnek az együttes fizikája, és kiderült, hogy ez adja a nap és a naprendszer leírásának a kulcsát. A jelenlegi naprendszert is betölti a plazma, és ebben mindenféle mágneses terek, meg mozgások vannak, és ehhez is a magnetohidrodinamikát kell. Másrészt pedig a naprendszer keletkezésénél is ezeket a folyamatokat kell figyelembe venni. Most ezt egy másikban kell megkeresnünk. Szóval folytassuk a sztorit, hogy hogy is történt ez a keletkezés. Szóval van ez a bizonyos gáz és por felhő. A gázt azt mindenki tudja, de mi az a por? A por az kis szilárd szemcséket tartalmaz. Nagyon kicsi, de már szilárd, ugye, tehát sok atomból álló szilárd anyagok, amik lényegében kis kristályos képződmények. Tehát először a szilárd anyagnak a egyes atomjaiból összeállnak bizonyos vegyületek, például szilícium-oxid, és a szilícium-oxidból összeállnak nagyobb kristályok, és az ilyeneknek a keveréke az, ami por. Hol keletkezik a por? Nemrég jöttek rá, hogy a por már például a szupernova robbanások során is keletkezik, mégpedig vaspor. Nem is akármilyen, hanem vastűkből álló por. Ugye, beszéltünk arról, hogy a szupernova robbanás során kidobja a benne keletkezett nehéz elemeket, meg hát az egész külső zónáját ledobja. A belsejében keletkeztek vas és közelében levő nikkel, meg ehhez hasonló jellegű anyagok. Hát ez nyilván forró és atomos, meg ionizált formában van. A szupernova robbanás során tágul a gázfelhő és hűl az anyag, és ezek az ionok, a körülöttök levő elektronok egy részét szép lassan befogják, vagy csökken a hőmérséket, akkor egyre inkább be tudják fogni, és akkor végül atomokká alakulnak. A fém atomok azok szeretnek egymással fémkristályt alkotni, tehát az nekik a energetikai a kedvezőbb állapot, hogy magában lebegő vasatom az űrben az nem érzi jól magát, hogyha egy másik vasatom ott van, akkor összecsapcsolódik, és akkor nagyobb kristályok keletkeznek. A szupernova robbanáskor ott erős a mágneses tér, erről is volt szó, hogy a összeroppanó belső zónájának rettentően erős mágneses tere lesz, és ez átjárja azt a körülötte levő maradványt. Ugye éppen most beszéltünk a befagyás tételéről, hogy ezek a mágneses vonalak befagynak ebbe a táguló plazmába, és ez viszi magával, tehát a középen levő összesűrűsödött objektumon marha erős a mágneses tér, és azok az erővonalak itt kinn ebben a külső zónában folytatódnak. Csak ott már gyengébb a tér, de mindesetre átjárja. És például az derül ki, hogy ez ezeket a létrejövő kis vas szemcséket elrendezi a mágneses erővonalak mentén, tehát hosszú kis tűk nőnek, nagyon pici, mikroszkopikus, 1000 mm-es méretű tűk nőnek a vasból, hosszú keskeny tűk, amik az erővonalak mentén rendeződnek el. Honnan lehet ezt tudni? Hogy ezek úgy viselkednek, mint az antennák. Ugye most már mindenki kábelen kapja a tévét, de a tévé antennák régen, hogy úgy néztek el a háztetén, hogy egymás mellé le voltak téve bizonyos távolságban, hogy párhuzamosan pálcikák. Hozzá kellett igazítani a rádióhullámnak a hullámhosszához, és akkor ez így rezonált és jól befogt az adott hullámhosszú hullámmal. Na most ugyanígy, hogyha én párhuzamosan elrendezett pálcikák lebegnek az űrben, vaspálcikák, akkor ezek az elektromágneses hullámokra rezonánsan viselkednek, és meghatározott módon adott polarizációval sugározzák ki őket. Szupernova robbanások környékéről nagyon speciális jellegű elektromágneses sugárzás érkezik, és abból vissza lehetett fejteni, hogy ezt egy ilyen antennarendszer adta le ezt a sugárzást. Vagy legalábbis ő szórta a máshonnan érkező hullámokat, úgy szórta tovább, mint egy ilyen párhuzamos antennarendszer. És akkor töprengett az ember, hogy vajon kitelepített oda a CIA, vagy mit tudom én, kirakta körül antennával a szupernovát. Hát maga a szupernova a belőle kispriccelő vasatomokat a mágneses terével elrendezte ilyen antennarendszeré. Na nem csak vas jön ki, hanem másfajta anyag, például a szilícium is, a szilícium meg az oxigénnel viszonylag könnyen szilícium-oxidot, tehát a homoknak az alapanyagát alkotja, és ebből összeállhatnak a porszemcsék. Nyilván ez a kétféle anyag is egymásra is összetapadhat, tehát a szilícium-oxid és a mindenféle vasos, tehát fém daraboknak a keverékeként létrejönnek ilyen kis porszemcsék, pontosan olyanok, mint amik itt is körültünk a porban vannak. Most az a különbség, hogy a háztartási szemét és pornak a nagy része a szerves anyag, mindenféle apró atkákból, meg petékből, meg egyéb ilyen frinc-franzból, tehát szerves anyagból áll, hát az ott még akkor nem volt, de ennek az ásványi része az már ott is létrejött. Tehát por az már, az már ott is volt. Ez az anyag, ez ma meteoritokban vizsgálható. Tehát a Földre leeső meteorokat meg lehet nézni, és ennek a anyagi összetételét vizsgálgatják. Nyilván a külső zónája egy kicsit megsínni azt, amikor átjön a légkörön és fölizzik. Tehát ilyen, hogy kell mondjam, panírozott meteorok érkeznek, hogy a külső zóna az kicsit más, mint a belső, de a szétpiszkálják és a belsejét megnézegetik, és megfelelő geofizikus, geokémikus emberek vizsgálgatják, akkor kiderítik, hogy milyen összetétele van. Egyebek között például izotópanalízist is végeznek, és megnézegetik, hogy ezek a kristályok, ezek miféle izotópokból hogy épültek föl. Az Apollo Hold expedícióknak az egyik legnagyobb eredménye az volt, hogy hoztak onnan összesen pár száz kiló holdkőzetet. A 6 hold leszállás alatt összegyűjtöttek egy csomó követ. Ezek egyrészt a hold régi anyagából jöttek, másrészt a hold felszínt a érő sugárzás hatására ott erodálódtak. A holdon az eróziót azt nem a víz okozza, hanem a külső sugárzás, ami egyrészt részecske sugárzás, az is porítja az anyagot, másrészt pedig a napsugárzás, ami fölmelegíti, meg éjjel lehűl az anyag, és ez hőtágulás, összehúzódás miatt repedéseket okoz, aztán végül erózióra vezet. Hát ezt ennek a pornak egy részét is elhozták. Mindenesetre szintén a naprendszer bizonyos régi anyagait tartalmazza. Talán aki idősebb emlékszik rá még, hogy annak idején nagyon örültek az egyik utolsó hadexpedíciónál, hogy megtalálták a teremtés kövét, tehát a naprendszer legidősebb kőzetét, 4,2 milliárd éves kődarabot találtak. A legutolsó holdexpedícióra végre egy tudóst is fölküldtek a vadászpilóták után, tehát egy geológus is járt a Holdon, ő még idősebb kőzeteket hozott. Tehát nyilván ott mentek és szedték össze az űrhajósok a köveket. Az utolsó expedíciótán már rájöttek, hogy nem árt, hogyha geológiából kiképzik őket, ha már annyi milliárd dollárért oda küldik őket, akkor ne az érdektelen köveket hozzák, hanem legalább tanulják meg, hogy melyik az érdekes. Járt a Shepard, aki az első űrugrást csinálta, és kibuliszta, hogy ő is menjen a Holdra. Hát ő just se tanulta meg a geológiát, hozott, amit éppen talált. Az volt az egyik legrosszabb sikerült expedíció, de az utolsó kettő az nagyon izgalmas köveket hozott. És ezeknek a kőzeteknek a vizsgálata, a meteorokkal való összehasonlítás, az lényegében ezek az információk adták az alapot ahhoz, hogy a geokémikusok és a csillagászok meg a naprendszer modellezők végül is egy jó naprendszer keletkezési modellt tudjanak összebalkácsolni. Az egyik legfontosabb a kőzetek izotóp összetétele volt. Hát például, honnan vizsgálgatja az ember ezt az ősi anyagot, kiderült, hogy a meteorokban és a holdkőzetekben vannak olyan anyagdarabok, amik azóta meg se olvadtak, mióta a szupernovából kikerültek. Az ember azt gondolná, hogy amikor a napit összebarkácsolta a naprendszert, akkor fölforrósult a ifjú nap, hogy minden szépen szétpárolódhatott. Kiderült, hogy nem voltak olyan szemcsék, amikor a szupernovából kijöttek, ugye itt akkor atomos állapotból átmentek molekuláris, illetve fémkristályos állapotba, és utána porszemcsék kialakultak. Ezek megúszták azt, amikor ez a szétspriccelt anyag később összesűrűsödött naprendszerré, fölmelegedtek, de nem olvadtak meg, nem párologtak szét, tehát most is olyan szilárd szemcsék vannak, amik közvetlenül a szupernovában keletkeztek. Most egy-egy ilyen szemcsét meg lehet nézegetni, hogy mikor keletkezett. Hát 4,6 milliárd éve keletkezett, és találtak benne olyan rádióaktív izotópokat, amiknek a bomlási ideje 100 millió év. Mit is jelent ez? Ugye a szupernovában ott mindenféle fénycranc atommal keletkezett, ott emlékeznek olyan folyamatokra, hogy dögivel voltak neutronok, minden atommagba be tudtak hatolni, mindenféle izotópot létrehoztak, hát aztán azok egy része rádióaktív volt, hamar elbomlott. Ha viszont ezen anyagok egy része közben befogódott egy kristályba, akkor annak a maradványai, a rádióaktív bomlásának a maradványai ott vannak benne. Tehát olyan izotóp, ami 100 millió év alatt elbomlik, az nyilván 100 millió éve később már nincs ott. És hogyha később épülne össze egy ilyen kristályá, akkor már nem kerülne bele ez az anyag. Ha viszont elbomlott, akkor a bomlás termékei ott vannak benne. És mit is jelent ez? Hogy van mondjuk egy alumínium izotóp, ami rádioaktív. Amikor bekerül ebbe a kőzetbe, akkor ő úgy viselkedik, mint egy tisztességes alumínium atom, hiszen annak az izotóp atom magnak a környékén egy rendes alumínium elektronfelhő van. A kőzetekbe, ásványokba, vegyületekbe úgy épül be, mint alumínium atom, tehát megfelelően fölépíti a kőzetet. Utána az atom magja elbomlik, elektronfelhőn csókolom, ott marad valami olyan zárvány, ahol megjelent benne egy olyan atom, ami nem alumínium atom, hanem annak valamilyen bomlás terméke, de azon a helyen van, ahol a kőzetben az alumíniumnak kéne lenni. El lehet képzelni. Ilyeneket utóbb vizsgálatokkal meg lehet keresgélni, és ki lehet deríteni, hogy milyen atommag volt ott, mivé bomlott el, mi lett ez, és hogy ez eredetileg ilyen-olyan alumínium izotóp volt. Egy csomó ilyen vizsgálatot végeztek, és találtak benne ilyen 100 millió év alatt elbomló rádióaktív izotópoknak a helyét, az utódait. Most azóta 4,6 milliárd éve nyilván elbomlott, csak az utódok vannak benne. Mit is jelent az? Hogy az a szilárd anyagdarab, amit akkor itt most meghoztak a Holdról, vagy a meteorokban megtaláltuk, az 4,7 milliárd éve keletkezett, És amikor a Hold megszilárdult, akkor ez már ott volt, benne volt már ez a 100 millió évvel elbomló izotóp. Hol keletkezett? Hát a szupernovában. Tehát az a bizonyos szupernova robbanás, ami a naprendszernek az ősanyagát legyártotta, az 4,7 milliárd évvel ezelőtt volt, és annak az anyagnak egy része azóta is, rögtön a szupernova robbanás után, ilyen szilárd porszemcsék formájában összesűrűsödött, most is megvan. Tehát ezek a legrégebbi szilárd anyagok, amik megvannak, ezeket részben meteorokban, részben a holdkőzetekben lehet találni. Na hát, az ember ennek alapján megpróbálja összerakni a naprendszernek a keletkezési elméletét. Kezdjük azzal, hogy már beszéltünk arról, hogy van egy galaktikus sűrítő berendezés, ami a galaxis spirálkarja. A spirálkarat nem úgy kell elképzelni, mint ahogy sokan gondolják, hogy ennek mentén vannak csillagok, és közben itt nincs semmi. Tehát a galaxis az nem olyan, hogy a spirálkarban vannak csillagok, és itt nincs semmi. Itt is vannak csillagok. Csak a spinálkarban sok fényes csillag van, és ezért messziről az világít, gyönyörű szép felvételeket lehet látni. Mégpedig azért világít, azért fényes, mert valószínűleg mondtam azt a hasonlatot, amikor megy az ember a kis vízben, és így a lábban lehet magunk előtt tolni egy hullámocskát, megy körben egy ilyen sűrítő hullám. Itt volt egy gázfelhő, és egyszer csak megérkezik ez a sűrítő hullám. Na most egyáltalán miért érkezik meg, ez külön érdekes. Ennek a hullámnak van egy adott szögsebessége, hogy így körbeforog a terültrendszerben, adott módon halad, hát ezt le lehet vezetni hullámtamból. Másrészt itt vannak ezek a különböző csillagok, gázfelhők, stb., amik adott szögsebességgel keringenek. Ennek a két sebességnek semmi köze egymáshoz. Milyen szögsebességgel keringott egy gázfelhő? Hát azt a Kepler törvények mondják meg. Az adott sugáron belül, ezen a távolságon belül a centrumig meglevő összanyagot ki kell számítani, és a Kepler törvényben behelyettesíteni, hogy ennek az anyagnak, tehát mintha ez lenne a centrum, a Kepler képletekben meg lehet mondani, hogy akkor adott sugárnál mekkora keringési idő kell hozzá. Erről már korábban beszéltem, tehát csak az számít, hogy az adott sugáron belül mennyi összanyag van. Tehát a tejútrendszernek a radiális sűrűség elosztásában meg lehet mondani adott helyen, milyen gyorsan kering egy felhő. Most akkor van olyan hely, ahol a spirálkar gyorsabban kering, mint az adott, ugye ez az egész galaxist behálózza, és van neki egy adott szögsebessége, akkor van, ahol gyorsabban megy a kar, mint a felhő, van, ahol lassabban megy. Van, ahol nagyjából olyan gyorsan megy, mint a felhő. Ez úgynevezett korotációs, tehát együtt keringési zóna, ahol az éppen ott levő anyagnak a keringési szögsebessége körülbelül megegyezik a spirálkarnak a keringési vagy forgási sebességével. Ez azt jelenti, hogy az anyag az tartósan benne marad a karban, mert együtt forog vele. A másik néznéz, hogyha egy gyorsabban megy a kar, mint a felhő, akkor az utoléri a felhőket, áthalad rajtuk és lehagyja. Itt viszont a felhők mennek gyorsabban és lehagyják a kart. És van egy korrotáció zóna, ahol nagyjából egyforma szögsebességgel kering. Mit ad Isten, a naprendszer éppen a korrotáció zónában van? Ez azt jelenti, hogy a kar az nem zúg át rajta, hanem viszonylag sokáig ott marad benne, kb. 1 millió évig. A napnak a Tehát ebben a tartományban mi vagyunk, itt a keringési idő kb. 200 millió év. Hogy képzeljük el, tehát itt a gázfelhő, és ez csak utoléri a sűrítő hullám. Az azt jelenti, hogy nagyobb a sűrűség, akkor itt valahogy jobban összenyomja az anyagot, összesűríti, és egy kis kompaktabb objektum lesz belőle. Hát ebből előbb-utóbb csillag lesz. Erről már a múltkor a csillagok keletkezésénél beszéltem vele, tehát beesik a potenciálgödörbe, összesűrűsödik, szerencséje van akkor annyira besűrűsödik, hogy csillagként begyullad. És hogyha közel van a korrotáció zónához, akkor sokáig benne marad, például mondjuk 10 millió évig benne marad még a galaxis karban, hiszen ő is kering, meg a kar is forog, és nagyjából együtt haladnak. Viszont ha ez elég nagy tömegű csillag volt, akkor 10 millió év alatt elérkezik a szupernova állapothoz, gyorsan elégette az üzemanyagát, föl is robban. Akkor itt keletkezik egy olyan gázfelhő, ami a szupernovának a kidobott anyagából áll. Na jó, hát akkor ott marad, és hát közben odébb megy a galaxiskar. Itt van tehát egy gázfelhő, amit a szupernova kidobott, mondjuk 4,7 milliárd évvel ezelőtt. Hűl. Középen ott kialakul egy neutroncsillag, itt körülötte ez a bonyolult tartomány, amit szoktunk nézegetni a fényképeken. Mágneses terek járják be, és benne ott van a táguló gázfelő, meg benne ezek a porszemcsék. És ezekben a porszemcsékben ott vannak azok a bizonyos izotópok is, amik a szupernova robbanások keletkeztek, és aztán utána ott a porszemcsén belül elbomlanak, és meghagyják a nyomukat. És aztán közben 100 millió év múlva megérkezik, csoda, a következő sűrítő hullám. A keringés idő 200 millió év, két szemközti karnak a egymás utáni beérkezéshez kb. 100 millió éves. Megérkezik a következő sűrítő hullám, és összenyomja ezt a gázfelhőt. És ebből ismételten csillag keletkezhet. Csak az most már nem az eredeti szűzanyagból, hanem már az előző szupernovának a szennyezésével feldúsított anyagból keletkezik. Nyilván ez túl primitív kép, tehát nem ugyanaz a gázfelhő nyomódik össze, hanem a szupernova robbanás a környékét beszennyezte, és hát közben ott mindenféle áramlások vitték szét ezt az anyagot. Mindenesetre van ott valahol egy újabb gázfelhő, ami már tartalmazza ennek az előző szupernova robbanásnak a szétdobált anyagát, és a következő sűrítő hullám ezt sűríti be, és ebből keletkezik amit mi naprendszernek hívunk. Ennek a felhőnek a középső részéből jön létre a nap, összesűrűsödik és fölmelegszik. A körülötte levő anyag viszont, az most mondjam, nem tisztán hidrogén volt, hanem ott van benne egy csomó por. Amikor összesűrűsödik a közepe, a környezetében marad por, és abból a porból lényegében, és homokból abból lesznek itt a bolygók és a bolygókból levő mindenfélék. Hát akkor most lehet ezt követni. Na most ezt a sztorit ténylegesen a holdkőzetekből, meg a meteoroknak a izotóp analíziséből rekonstruálták, hogy a szupernova robbanás és magának a naprendszernek a keletkezése között eltelt kb. 100 millió év. Sőt, azt is kiderítették később, hogy miközben aztán utána itt jött létre a naprendszer, a környéken robbant még egy szupernova. Azt pedig úgy lehetett kideríteni, hogy voltak már ilyen bolygócsíra kezdemények, tehát mondjuk ilyen öklömnyi kődarabok, meg egyebek, mindjárt lesz szó, és akkor a környéken robbant egy szupernova, annak erős a sugárzása. Az a sugárzás megérkezett ide a anyagdarabokra, és a felszíni részen elnyerődött, és újabb atommagreakciókat váltott ki. Ugye erős gamma sugárzás érkezik, ott akkor átalakítja a felszíni az izotópokat. De nem jut be ennek a kőnek a belsejébe, és a belsejében akkor más lesz az izotóp összetétel, mint ennek a kőnek a kérgében. Szóval ezt lehetett kideríteni, hogy később egy ilyen újabb sütés érkezett. Olvastam a mai csillán, itt egyesek ősrobbanást kívántak magunknak, hogy jobban lássanak és tudjanak jegyzetelni, mások azt mondták, elég lenne a közelben egy szupernova, és az óvatosak azt mondták, hogy azért ne olyan közel legyen, az nem tenne jót itt az egészségünknek, hogyha túlságosan közel robban egy szupernova. Hát képzeljük, hogy olyan erős gamma sugárzás érkezik innen a szomszédból, ami még a közeteknek a felszíni darabjaiban atommagreakciókat indukál, hát akkor a ilyen finom anyag, ilyen élőanyag, mint amivel a csillagászok vannak, az nehezebben viselni el. Hogy kell mondani, ehhez kéne aztán bőr a pofánkon, de azt nem bírnánk ki. Na mindesetre ezeket a sztorikat ténylegesen a holdkőzetekből és az izotópokból tudták analizálni. Na most jön az, amit aztán beígértem, hogy nem sokára bekapcsolódik az elektromágnesség. A gázfelhő valamennyire forog, és ahogy ezt Laplace elképzelte, elkezd összesűrűsödni, és akkor emiatt a forgás felgyorsul. A forgás kijelöl egy irányt. Tehát ugye az eredeti gázfelhőben véletlenszerűen az egyes részecskék egyik erre megy, másik arra megy, össze-vissza mennek, ezeknek a perdület vektorát összeadjuk, akkor kialakul valami eredő perdület, ez véletlenszerűen mutat valamerre, és később ez fennmarad, amikor az egész összetömörödik, akkor egy olyan lapos korong lesz, aminek ugyanabban az irányban mutat a perdület vektora. Tehát ez a véletlen, ami a felhő kiválasztásával ad egy irányt, és az az irány lesz, arra az irányra merőleges lesz később a kialakuló naprendszernek a fősíkja. Ehhez hasonló jelenség történik nagyban, amikor a galaxisok kialakulnak. Ott is van, lesz egy ilyen lapos korong, azt is a véletlenszerű forgásból összeálló perdület adja meg, hogy milyen irányba helyezkedik el. Töprengtek azon, hogy esetleg van valami kozmikus kijelölt irány, hogy így helyezkedjenek el a korongok. Hát mit kellett csinálni? Galaxis statisztikát. Ugye, már sokszor emlegettem azt a mérést, ami mostanában folyt néhány évig, hogy óriási galaxis statisztikát gyűjtöttek össze, rengeteg galaxisnek a pontos elhelyezkedését. Hát egyebek között azt is megnézték, hogy hogy helyezkedik el a galaxisoknak a síkja a térben. És kiderült, hogy átlagosan véletlenszerűen, tehát nincs egy ilyen globális, vagy nem is globális, hanem kozmikus főirány, hogy nagyjából ebbe az irányba álljanak a galaxis tengelyek, nincs a világnak egy kitüntetett tengelye, össze-vissza állnak. Hát valószínűleg az egyéb naprendszerek is, aminek így áll a síkja, másiknak úgy áll, de egy-egy rendszeren belül viszont ennek a felhőnek a forgása kijelölt egy főirányt. Elkezd összehúzódni gravitációsan, és akkor felerősödik a forgás, és ahogy a gravitáció húzza össze, akkor az anyag felmelegszik. Az ősrobbanás, a tágulás az hűtötte az anyagot. Mióta elkezdtek kialakulni a galaxisok, meg a csillagok, az összesűrűsödő anyag fölmelegezik. Itt egy újabb fölmelegedési periódus megy végbe. Nyilván középen, ahol nagyon sűrű az anyag, ott melegszik föl leginkább. A felmelegedő anyag egy idő után ionizálódik. Tehát néhány ezer fok körül elkezd ionizálódni, és akkor plazma lesz. Másrészt ez az összehúzódás mit is jelent? A befagyás tételen miatt a mágneses térnek a felerősödését. Ezt a felhőt átjárta valami gyenge mágneses tér. Például a galaktikus mágneses tér volt. Az nagyon gyenge. De a felhő összehúzódik, akkor a befagyás miatt ezek az erővonalak mennek vele. Tehát itt voltak mondjuk így a ritkán az erővonalak. Ha az összehúzódik, akkor itt így fognak menni az erővonalak, ott sűrűbben mennek. Erősebb lesz a mágneses tér, legerősebb a központi zónában. Tehát bemegy a mágneses tér, ja, itt le is van rajzolva, tehát a gyenge mágneses tér az összesűrűsödés miatt erősebb lesz, ugye úgy kell elképzelni ezeket a erővonalakat, mint a rugalmas gumiszálakat, hát beragadt az anyagba, és ott összesűrűsödik. És ekközben megindul a központi sűrű mag, és a maradék gázfelhő között egy ilyen típusú anyagcsere, ugye a korábbi modelleknek a jó tulajdonságait megtartja ez a modell, forog az egész, ennek a központi objektumnak az egyenlítője mentén a centrifugális erő dobja kifelé az anyagot. A sarkoknál ilyen effektus nincs, tehát a gravitáció, amikor húzza be az anyagot, akkor itt könnyen be tudja húzni, miközben az egyenlítőségben megy kifelé. Tessék visszaemlékezni, ez pont ellenkezője, mint amit például a pulzároknál meg egyedeknél tapasztalt az ember. Ott akkor az egyenlítő síkban spirálozik be az anyag, és a sarok mentén van a kidobás, hát ez itt most pont fordítva történik. Megy kifelé az anyag, de ez ionizált. Akkor beleragadnak az erővonalak. Azok az erővonalak, amik a centrumban itt elég sűrűn voltak. Nehéz lerajzolni, tehát térben minden kéne bonyolult módon lerajzolni ezeket az összetekeredő erővonalakat. Mostanában sokat foglalkoznak ezzel, mert ezzel próbálják magyarázni egyrészt a napnak a jó bonyolult mágneses terét, másrészt a föld belsejében, ott is ionizált anyag van, és hogy a föld belsejében forog az egész, tekerednek össze-vissza az erővonalak, ezzel próbálják magyarázni a geomágneses dinamót. Az erővonalaknak mondhatjuk, hogy van egy ilyen jellegű komponens, az a mágneses erőtének egy ilyen komponense, van egy körbe menő komponens, van egy ilyen tórusz mentén tekeredő, és ezeket mind össze kéne adni, és egyben lerajzolni, akkor van ilyen erővonalak lesznek, ezt inkább meg sem próbáltam lerajzolni. Lényeg az, hogy lesz egy olyan komponens az erőtérnek, hogy ez a kifelé menő anyag viszi magával ki az erővonalakat, és ezek ugye mind ilyen rugalmas gumiszálak mennek errefelé. A központi rész ez gyorsan forog, és ezért az erővonalak így kanyarodnak és lemaradnak. Ide beleragadnak az egyenlítő síkban kidobódó anyagba. Na, de ezek olyanok, mint a rugalmas szálak. Ezekben a szálakban erői ébred, amikor meghajolnak. És erőt fejtenek ki, ugye az erővonalak ki akarnak egyenesedni, de az erővonalak bele vannak ragadva az anyagba. És ezért a mágneses mező erőt fejt ki arra az anyagra, amire van ragad, ami pedig erre felé akarja húzni. Az jön ki, hogy az anyagnak ezt a részét itt gyorsítani fogja, ugye ez ki akar így egyenesedni az erővonal, ezt pedig visszafele fogja fékezni. Azaz a központ az eredetihez képest lassabban forog, a periféria meg gyorsabban forog. Ez az az exportmechanizmus, ami a perdületet a centrumból kiviszi a perifériára, amit a mechanikában nem találtunk. Pusztán részecskék ütközésével, pattogásával nem lehet ilyet csinálni, ezt kellenek a mágneses mezőnek ezek a speciális tulajdonságai. Az egész rendszert betöltő plazmában abban lehetséges egy ilyen mechanizmus, hogy a centrum lefékeződik, a periféria pedig felpörög. Felpörög, akkor nyilván ebből az is következik, hogy kijebb megy, centrifugális erő is hat rá. Tehát ezek a korongok kijebb mennek, és hát ez többször megismétlődik, tehát egy ilyen típusú mechanizmus a középső részét lelassítja, a gázgyűrű pedig fel fog gyorsulni. A megfelelő plazmafizikai effektusokat Alfvén találta ki a 40-es években, és ezt az egészet, ezt Alfvén és Hoyle dolgozta ki ezt a modellt, amivel végre sikerült megmagyarázni a 40-es, 50-es években az, hogy hogy is jött létre ez a speciális konfiguráció, hogy a naprendszer külső része gyorsan forog. Ez az egész, ez a együtt fejlődő csillag és a körültevő gázpor korongnak a fejlődésének egy bizonyos korszakában történik. Most ekközben természetesen a középen kialakulóban levő csillag is változik. Attól is függ, hogy mekkora a tömege. Tehát előfordulhat, hogy ez idáig még el sem jutottunk, de a közepén az már olyan meleg, hogy közben begyulladnak a magreakciók, és már csillagnak lehet nevezni, nem csak protocsillagnak. Lehet, hogy még nincsenek magreakciók, még csak infravörösbe fénylik ez az egész, amikor már ezt a korongot elkezdi maga körül struktúrálni. Hát ez az egész objektumnak a részleteitől, tömegétől, a tömegelosztástól, a perdülettől, meg ilyesmiktől függ, tehát ez objektumonként különböző. Mindenesetre azt találták a csillagok, hogy az úgynevezett korai színkép típusok, ugye ez megint egy csillagász szleng, hogy mi az, hogy korai. Hát emlékeznek talán azokra a diagramokra, amikor lerajzoltuk a csillagokat a Hertzsprung-Russell diagramon, és erre nőtt a hőmérséklet. Hát amit lerajzolnak arra, az ott a színkép típus, amiket mindenféle betűkkel jelölnek, hogy nehezebb legyen megjegyezni. Van is valami angol mondat, aminek a kezdőbetűi azokat a színkép típusokat adják szépen egymás után. Természetesen a szexről szól. Na mindesetre ha ennek az egyik részén vannak, azokat hívják korai, a többieket meg későbbi színkép típusú csillagoknak. Durván szólva ez megfelel annak, hogy fiatalabb csillagok meg öregebb csillagok. Nem teljesen, de nagyjából. Amikor elkezdték méricskélni a csillagok forgási sebességét, akkor azt találták, hogy a koraiak azok gyorsan forognak, a későbbiek meg lassabban. És ezt úgy lehet értelmezni ennek a modellnek alapján, hogy a csillagok fejlődésének egy bizonyos korszakában lezajlik ez a folyamat, és lelassítja a központi objektumot, és onnantól kezdve a néhány órás forgás helyett most már több napos vagy több hetes forgási periódusa van. Ez azért nem teljesen automatikus, mert ugye azok, amiket a színképosztályokba berajzolgatnak különböző csillagokat, azok nem egy csillagnak a különböző fejlődési állomásainak felelnek meg, hanem kisebb-nagyobb csillagok, meg ilyenek, szóval nem mondhatom azt, hogy egyiket fiatalabb korában, másikat öregebb korában látom, azok más-más csillagok, de azért durván erre lehet következtetni. Ebből is mindesetre arra következtettek, hogy ennek a modellnek a megerősítését jelenti ez, hogy valahol hirtelen durván megváltozik a csillagok keringése, tehát bizonyos színképosztálynál változik, valahol ott történik ez a mechanizmus, ott zajlik le ez a folyamat, ami felpörgeti ennek a külső zónáját. Most megindulnak újabb fajta folyamatok. Egyrészt a gázporfelhőben részben égi mechanikai keringés, ütközés, stb. Folyamatok zajlanak le. Részben még továbbra is plazmaként viselkedik, de ahogy messzebb kerül a csillagtól, a közben hűl, és egy idő után az ionizáció megszűnik. Tehát onnantól kezdve, amikor már nincs a frissen begyulladt és erősen világító és tovább ionizáló csillagnak a közelében az anyag, akkor már nem lesz lényeges a mágneses tér, viszont belép a kémia. Ja, ezek a porfelhők, gázfelhők, ezek mindenféle anyagkeverékből vannak, hát legnagyobb rész természetesen, ahogy minden a világban hidrogénből és 25% héliumból van, de ezen belül, vagy emellett még ott van az az anyag, ami a szupernovából származott. Ugyanúgy a nap belsejébe is bekerülnek ezek a kémiai anyagok, de ott nem lesznek annyira fontosak, már ott a hidrogén meg a hélium játszik és abban a főszerepet, a gázpor korongban viszont az egyéb anyagok is fontosak lesznek. Amikor az anyag halad kifelé a centrumban, mászik ki a gravitációs gödörből kifelé, akkor egyrészt hat rá ez a centrifugális erő, tehát amit részben a mágneses tér adott neki, és fölpörgetés emiatt kiebb hat, másrészt hat a sugárnyomás. A sugárnyomás az mit is jelent? Megérkezik a központból a kialakuló csillagnak a sugárzása, mondjuk egy porszemcsére, és az mint egy vitorla belekap a sugárnyomás. Mostanában ugye terveztek olyan műhajukat, csak nem sikerült, amit a napnak a sugárnyomása hajtana. Teljesen zavaros katyvasz jelent meg az ismerettel sztérodalom, vagy a napszél fújja a vitorlást. A napszél az micsoda? Az a napból kibocsátott elemi részecskéknek, főleg protonok jönnek. Hát ugye ettől plazma a naprendszer, hogy a nap folyamatosan termeli ma is azt az anyagot, amit fúj ki, és az, hogy betölti a naprendszer. Tehát a napnak a plazma légkörébe keringenek a bolygók most is. Ez a napszél. Most akkor ettől függetlenül kitalálták azt, hogy építsünk vitorlásokat, amiket a fényének a nyomása fog hajtani. És akkor viszont az ismeretőrsztő újságírók azt mondja, hogy vitorlás, szél van, napból jön, akkor biztos az a napszél, és jól összekavarták, és teljes katyfaszt csináltak belőle. Tehát erre tessék vigyázni. Tehát a sugárnyomás az nem a napszélnek a nyomása, hanem a napból érkező elektromágneses sugárzás. Megérkezik, elnyelődik, ugye a fotonoknak nem csak energiája van, hanem impulzusa, és elnyelődik, megáll durván a foton, és akkor az impulzusát átadja annak a részecskének, amit elnyelt. Ezt a Maxwell egyenletekből le lehet vezetni, hogy van ilyen sugárnyomás, és olyan mérésekkel, még a 19. század végén kimutatták, hogy fény alá visszaverődik tükörről, és akkor a tükörre ilyen nyomást hajt. Ugyanúgy, mintha vízsugarat nyomnék rá, és az is így visszapattan, akkor megnyomja a mérleget. Ez nagyon finom mérleg kell, hogy ezt ki lehessen mérni, de ezt megtették. Tehát ez a fénynyomás. Ez attól függ, hogy mekkorák ezek a szemcsék. Hogyha én kiállok napozni, akkor rám is hat a fénynyomás, de nem fogok hanyatt esni tőle. Szóval ez viszonylag nagy tömegű objektumoknál ez már nem nagyon számít. Kicsiny porszemcséknél igen. És kiderül, hogy van egy olyan kritikus méret, ahol már a nagyon pici szemcsébe annyira belekapaszkodik a sugárnyomás, hogy egyszerűen fújja kifelé a centrumból. Tehát az apró szemcsék azok mennek kifelé, tehát ez is egy ilyen új effektus. Mi számít? Hát ennek az objektumnak a sűrűsége, hiszen a felszín és a tömegnek az aránya számít. Az erőnél, ugye Newton törvénybe bele kell írni, hogy tömegszer gyorsulás egyenlő. Hát milyen erők adnak rá? Húzza befelé a gravitációs erő, és nyomja kifelé a sugárnyomás. A gravitációs erő az ösztömegével, tehát a térfogatával is arányos. A kifelé ható erő viszont a felszínével. Más-más sűrűségi anyagoknál más lesz a felszínek és a térfogatnak az aránya, tehát más lesz a sugárnyomásnak a hatása. És ennek következtében a könnyebb anyagokat jobban ki fogja söpörni a centrumból a sugárnyomás. Tehát ami középen marad, azok a nehéz objektumok, azokat hiába fújja, viszonylag kicsi a felszínen, ahhoz képest nagy a tömege, azokat nem fogja kivinni a sugárnyomás. Tehát a nehéz hőálló porszemek egyrészt meg sem olvadnak, közel vannak a centrumhoz, de meg sem olvadnak, mert nagy az olvadási hőmérsékletük. Ezek megőrzik a szilárd formájukat, még a szupernovában jöttek létre, közel vannak most itt a tűzhöz, a kialakuló csillaghoz, de még mindig szilárd anyagok, meg sem olvadnak, és ott maradnak középen. A kicsit könnyebbek azok részben megolvadnak, ha pehük van, akkor még el is párolognak, és akkor természetesen megszűnik az a struktúra, ami korábban volt, akkor már nem lehet kideríteni, hogy ott milyen izotópok voltak, mert szétezik az a kristályszerkezet. Viszonylag könnyebbek, alacsonyabb olvadáspontúak egyrészt megolvadnak és elpárolnak, másrészt a könnyebb objektumokat a sugárnyomás kifele söpri a centrumból. És hát ugye vannak még olyan anyagrészek, amik még mindig gázformáilag, tehát nem is álltak össze szilárd anyaggá, és eleve gáz, és ezt a gázt is fújja kifelé a sugárnyomást. Tehát ez kis részecskékre hatékonyan, tehát kialakul egy olyan differenciálódás, hogy a centrumhoz közel a nehezebb, hőálló, sűrűbb anyagok vannak, és kifelé pedig a könnyebb anyagok. Most a könnyebb anyagok, amikor haladunk távolabb a centrumtól, ugye egyre hidegebb környezetbe kerülnek, hiszen messze vannak a világító és melegítő protonaptól. Egy idő után a megolvadt szemcsék ismét megfagynak, és újabb szemcséket, szilárd anyagdarabkákat alkotnak. Erre lecsapódhat a környezetéből a korábban, tehát amikor bejebb voltunk a centrumot, akkor még gáznemű anyag, ez le tud csapódni, folyékony, illetőleg szintén szilárd anyaggá kifagyhat. Ez egy desztilláló berendezés, egy ilyen gravitációs desztilláló berendezés, olyan, mint amikor ugye ha éppen el nem zárják az olajvezetéket és jön az olaj, akkor a olajfinomítókban frakcionális desztillációt alkalmaznak, melegítik az anyagot, elpárolgatják, és ennek a légtérnek a különböző részein különböző hőmérsékleten lecsapódnak a különböző olvadáspontú, vagy különböző forráspontú anyagok, és akkor külön válik a legsűrűbb rész, mindenféle aszfalt, meg egyéb franc marad vissza ugye az olajból, és aztán kerozin, meg benzin, meg petrol, meg könnyű benzin, meg egyéb ilyen ízek a forráspont szerint szétválasztható. Hát itt most akkor egy ilyen, ebben a fősíkjában ennek a centrumnak, miközben az egész ugye egy forog, megy kifelé az anyag, végre hajtódik egy ilyen gravitációs desztilláció, sűrűség szerint szétválogatódnak az anyagok, középen maradnak a sűrűbbek, távolabbra mennek a könnyebb anyagok. Tehát végül is egy olyan típusú struktúra alakul ki, hogy itt a nap közelében vas, szilícium, ezeknek az oxidjai, tehát lényegében kőzetet alkotó fémek és fémekből és kőzetekből álló anyagok. Később ugye, amikor ebből bolygó lesz, arról majd a legközelebbi nyaradásról lesz szó, ezen belül újból végbe megy egy ilyen desztilláció, tehát a bolygó magjában mennek be a vasszerű dolgok, és kijebb maradnak a szilikátok. Ha kicsit messzebb megyünk, akkor ugyanezek az anyagok plusz még szén, nitrogén, oxigén, meg egyebek, és ezeknek a vegyületei. Aztán, ahogy megyünk tovább, akkor egyre dúsabbak lesznek ezek a könnyebb anyagok, és egyre kevesebb nehéz anyag lesz benne. Még kijebb pedig a hidrogénből, meg héliumból, illetőleg ezeknek a könnyű anyagok, tisztán ezeknek a könnyű anyagoknak a vegyületeiből, metánból, meg hasonlókból álló objektumok vannak. Ja, a Szaturnusznak a jelentős része az például hélium. Körülötte a Jupiter meg a Szaturnusz körül a holdakon jelentős mennyiségben vannak ezek a könnyű anyagok, ezeknek a mindenféle vegyületei, és így tovább. Ahogy megyünk kifelé, egyre könnyebb dolgok lesznek, ugye másrészt egyre hidegebb lesz. Az, amit mi jégnek nevezünk, ez nálunk a víznek az egyik fázisa, tehát a víz az hol gőz, hol folyékony, hol szilárd állapotban van. Odakinn a nagy bolygók környékén a víz az már kőzet. Tehát tipikusan jégállapotban van, és ahogy nálunk néha speciális esetben a kőzetek megolvadnak és lávát alkotnak, ott néha bizonyos hő összpontosítása a jégkőzet megolvad, és akkor folyékony víz jön létre, és vízvulkánosságot tapasztalnak, meg ehhez hasonlókat a külső bolygókat. Tehát ez a kémiai változást, ez a mechanizmus okozza, és ez a mechanizmus, ez egyben össze van kötve azzal, amiről az előbb beszéltem, tehát hogy a centrumból kifelé az anyagot egy ilyen mágneses csatolás indította meg, ezt kezdte kispriccelni, aztán rájött még a sugárnyomásnak a hatása. És így alakul ki az a szerkezet, amit a naprendszerben tapasztalunk, hogy középen kőbolygók vannak, aztán kijebb pedig jegekből és gázokból álló bolygók. A egyes bolygóknak a belső fejlődéséről később fogok majd beszélni a másik előadáson, most viszont azt mondja az ember, hogy hát ez mind nagyon szép, csak sajnos nem igaz. Illetve hát mentsük a menthetőt. 90-es években kezdték felfedezni az olyan exobolygókat, tehát távoli csillagoknak a bolygóit. És az derült ki, hogy baj van a naprendszernek ezzel a szép elméletével. Tehát még egyszer, a naprendszer elmélete sokáig nem volt meg, és valamikor a 70-es, 80-as években végre megnyugtató módon összeállt. A 40-es, 50-es években kidolgozták ezt a mágneses elméletet, ami a részleteit tartalmazt annak, hogy is exportálódik ki az impulzusmomentum. Utána számítógépes modellek segítségével azt a részt is többé-kevésbé megnyugtatóan elintézték, hogy lesz végül ebből a kavargó felhőből bolygó, majd mindjárt arról is beszélni fogok. Tehát miért vannak ott ilyen kis göbök a helyet, hogy porfelhő keringene a centrum körül. Utána ennek a kémiai és izotóp történetét a holdkőzetek és a meteoranalízis alapján a 70-es, 80-as években végezték el, tehát lényegében 80-as évekre összeállt egy komplett kép a naprendszer keletkezéséről. És akkor, amikor már mindenki hátradőlt volna, akkor ezek után felfedezték az exobolygókat, tehát olyan külső naprendszereket, amiket elvileg ennek az elméletnek szintén le kéne írnia. Most már 200 körül van, de hát ugye ez naponta változik, tehát lehet, hogy most már 300. A mi naprendszerünkön kívül ismert bolygórendszereknek a száma. Tipikusan egy-egy bolygót látunk, de vannak olyanok, ahol 4-5-öt is sikerült már felfedezni. Na hát, baj van. Miért van baj? Mert az exobolygók nem ott vannak, és nem olyanok, mint vártunk. Azt vártuk, hogy egy más naprendszer is olyan, mint a miénk. Tehát középen vannak a viszonylag kicsi kőbolygók, távol pedig a gázóriások. Ugye a gázóriások szó az nem a csillagászatból, hanem a sci-fi-ből terjedt el. Jön a űrhajó messziről, igen, ez egy tipikus C-típusú naprendszer, három nagy gázóriása, bejebb biztos vannak kőbolygók is, és akkor az idegenek meg a harmadik bolygón vannak. Szóval valami ilyen módon ezt várna az ember. De hát az exobolygó rendszerek nem ilyenek. Az exobolygók azok nagyok, akkorák, mint a Jupiter, vagy még sokkal nagyobbak, 5-10-szer nagyobbak, és közel vannak a csillaghoz. És ráadásul nem is körülakul, hanem excentrikus pályán kering a legtöbb. Annyira közel, hogy például a Merkur pályájánál jóval beljebb. A Merkur az mennyi 80 millió kilométerre van a naptól. Mennyi 80 vagy 40? Nem. 60. Na, mindenesetre közel van, és ezek a nagy bolygók meg még jóval közelebb vannak. Hát nem ezt várjuk. Az is baj, hogy excentrikus pályán. Az elfelejtettem az előbb fölírni, hogy a naprendszerén azt is meg kell magyarázni, hogy a pályák azok ugye elliptikusak, de nagyon, nem nagyon, nem excentrikus ellipszisek, hanem a görögök majdnem eltalálták, hogy majdnem körpályák. Tehát ugye első közelítésben lehet őket körnek tekinteni, és csak Keplernek sokat kellett bogarászni, amíg kiderítette, hogy az eltérés az pont az, hogy ellipszisek. Szóval majdnem körpályák. Ez a bizonyos modell, amit folytatta ezt, amit az előbb elmeséltem, az már szintén mechanikai, de most már ilyen számítógépes számításokkal követett mechanikai modell volt. Ezt is nagyjából ki tudta magyarázni. Itt jönnek az ütközések. A porfelhőből a bolygók fejlődése az kezdetben kémiailag indul. Tehát a pici porszemcsék, amikor találkoznak, azokat kémiai erők össze tudják tapasztani nagyobb szemcsékként. Tehát ott egyszerűen a felület kémiai erők vannak. Durván arról van szó, hogy a felület ionizált, és akkor mondjuk egyikből az elektronok át tudnak lépni a másikba, akkor ennek jobb, hogyha összetapad, stb. Így módon elkezdek növekedni a porszemcsék. A pályájuk az különálló, olyan, mint hogy mindegyik porszemcse külön kis bolygó lenne. Hogyha össze-vissza pályákon keringenek, akkor ezek ellipszisek, és ezek tipikusan ütköznek. Előbb-utóbb ezek így találkoznak. Ütközésnél mi történik? Ha nem túl nagy a relatív sebesség, akkor összetapadnak, és akkor együtt mennek tovább, így ilyen rugalmatlan ütközések kiszámítható új irányba, és akkor abból újabb ellipszis lesz. Így elkezdenek növekedni ezek a kis szemcsék. Amikor már elég nagyok lesznek, ilyen küldarab nagyságúak, akkor viszont olyan folyamatok, ezt le van rajzolva való pillanat, mindjárt mutatom, ezt tegyük egy pillanatra félre, olyan folyamatok indulnak meg, amelyek részben összerakják, részben szétszedik őket. Tehát egy pillanat, itt volt ez az előző mechanizmus. A kémiai differenciálódás az a hőmérséklettel függ össze, tehát középen itt van a kialakuló csillag, itt jó meleg lesz, és a csillag belsejében aztán megindul a fúzió is, és a csillag felszínétől kifele pedig itt csökken a hőmérséklet, mondjuk 2000 fok volt a felszínen, és itt messze pedig 50 kelvinre fog csökkenni, ez még nem a nap, csak ilyen hős nap, és megindul ez a sugárirányú differenciálódás, tehát középen kialakul az, amit később nap lesz. Ennek a nagy része hidrogén, hélium, meg át van benne 1% valami frinc-franc. És itt ez, amit úgy hívnak elegánsan, hogy szoláris nebula, tehát ez a lapos gázporkorong. Ez kémiailag differenciálódik, fémoxidok, szulfidok, víztartalmú ásványok, stb. Itt aztán már víziék, hidrátok, meg ilyenek vannak ilyen. Az apró szemcséknek a kondenzációja eredetileg kémiai, és akkor így összeáll ilyen kavicsokká, kövekké, felületérők összetapasztják. A nagyobb szemcséknél már beleszól a gravitáció is. Tehát ha két nagyobb objektum megy, akkor ezeket a gravitáció is közelíti egymáshoz. Tehát nem csak véletlen szerepülnek, hanem már közelednek is. Ez viszont felgyorsítja őket. Ha egy nagyobb objektum gravitációsan odavonz egy kisebbet, akkor az becsapódik, és itt helyi felmelegedés lesz. Ami részben összeolvadást is jelenthet, részben újabb ilyen kémiai reakciókat, amik összekötik az anyagokat. Na most kétféle eset van, egy ilyen ütközésnél vagy összetapadnak az objektumok és nagyobb lesz, vagy pedig a becsapódás az széttöri őket, vagy az egyiket széttöri, és akkor újabb aprózódáshoz lesz. Kiderül, hogy egy idő után beáll egy dinamikus egyensúly. Ami azt jelenti, hogy a nagyjából ugyanannyi, vannak ezek a eltérő méretű objektumok, ütközgetnek bizonyos valószínűséggel, a időegység alatt körülbelül ugyanannyi összetapadás lesz, mint amennyi szétválás. És akkor beáll az egyensúly, hogy adott méretű objektumból mennyi van. Jelenleg ez a helyzet a naprendszerben beállt a dinamikus egyensúly. Le lehet rajzolni ilyen grafikont, hogy a méret függvényében hogy változik a gyakoriság. Amikor por volt, hát az ilyen mikron nagyságrendű objektumokból volt, és nem volt semmi nagyobb. Tehát akkor itt van egy csúcs, hogy ekkora objektumból sok van. Akkor az a kémiai kondenzáció eltolja ezt a körbét, és lesz egy olyan, hogy mondjuk ilyen centiméterestől méteresig, vagy annál nagyobb dolgok kialakulnak. Ezek a bolygó kezdemények úgynevezett planetézimálisok. Ezeknek van egy ilyen elosztás függvénye. De ugyanakkor ezeknek az ütközése, ez újból legyártja a sok pici apró valamit. És végül beáll az egyensúly. Az egyensúly az valami ilyen hatványfüggvényszerű görbének fog megfelelni. Ezt elméletileg lehet vezetni, hogy mi az a görbe, ami reprodukálja önmagát. Tehát az ütközéseknél éppen annyira törnek össze az objektumok, mint amennyire összetapadnak. Ez ahhoz hasonlít, mint amikor a termodinamika egyensúlyról beszéltünk egyszer, nem is egyszer, ugye itt a szaladgálnak össze-vissza a részecskék, és ütközéskor megváltozik a sebességük. Van egy olyan nevezetes eloszlás, a Maxwell-Boltzmann eloszlás, hogy bár az egyes részecskéknek változik a sebessége, de átlagosan időegységenként ugyanannyi gyorsul föl, mint lassul, tehát marad az a helyzet, hogy például az 520 és 525 méter közötti tartományban mindig a részecskéknek ugyanannyi százaléka van, nem ugyanazok a részecskék, de mindig ugyanannyi. Tehát egy ilyen egyensúlyi eloszlás alakul ki. Hát ezt is kiokoskodták a 80-as években a planetológusok, ezt az elosztás görbét. Később beleszól a napszél, és a kis részecskéket kisöpri, tehát ez az eloszlás görbezit hirtelen levág, bizonyos méretnél kisebb objektumok nincsenek. Tehát a túl kicsi porszemeket elfújt a napszél, nem a napszél, hanem ez a sugárnyomás, meg egyebek, én is azt írtam, hogy napszél, bocsánat, és ez a görbe viszont itt kialakul. Hát ennek akkor az ember elnevezi a különböző részeit más-más objektumnak, hát ami kicsi, hát az olyan aprócska, ezt nézik a meteorosok, tehát ezek ilyen milliméteres, centiméteres darabkák, amik egy kicsit nagyobbak, azokat már kisbolygóknak hívjuk, kilométeres nagyság, vagy 100 méteres, kilométeres nagyságrendű. Aztán ami kicsit nagyobbak, azokat holdaknak, meg bolygóknak hívjuk. Itt már ugye ezek ilyen logaritmikus skálák, tehát itt a kilométer, milliméter, centiméter így nőnek, ez is logaritmikus, és azért jött, hogy itt akkor egyenes kap az ember. Amikor nagyon kevés objektumról van szó, akkor már nyilván huplik vannak, mert hogyha itt lesz egy bolygó, az itt egy adott méretnél egy csúcsot jelent, tehát azt már abban nem lehet más statisztikát csinálni, hogy köbcentiméterenként hány Jupiter van. Tehát itt már egy-egy objektum, megaméternél, tehát millió méternél, 1000 kilométeres nagyságrendnél itt vannak a kőbolygók, és itt vannak a gázbolygók. Ez a rész az, ami egyensúlyban van, tehát ez jelenleg is egyensúlyban van. Az apró objektumoknak a darabolódása és összetapadása az ma is tart. Tehát ez a por, meteor, stb. Ez egyben van. Ennek az egész modellnek az az egyik érdekessége, hogy ki lehet belőle számítani, hogy néz ki egy ilyen objektumnak a felszíne, hiszen egymással állandóan ütköznek. Csak a kisebb az krátert válja nagyobban. Egy kis meteort, ha megnézzünk kinagyítva, pont úgy néz ki, mint a Hold vagy a Jupiter. Vagy bocsánat, mint a Merkur. Kráterek vannak rajta. És a krátereken újabb, kisebb kráterek. És tényleg? Tehát egy kis objektum, mondta, a még kisebbek ugyanúgy bombáznak szét, mint a nagyobbat. Tehát a felszínük ugyanolyan. Ugyanaz a mechanizmus alakítja ki. Tehát ez az egyensúlyi görbe, ez tényleg az egész naprendszernek az ilyen típusú dinamikus egyensúlyát mutatja. Na, a nagybolygóknak a keletkezése egy kicsit már cifrább. Ugye, ahhoz, hogy ez az ütközési egyensúly fennálljon, az kell, hogy ütközzenek az objektumok. Ha keringenek így össze-vissza, akkor gyakran ütköznek. Mikor nem ütköznek? Hát, hogyha párhuzamosan mennek egymás mellett. Tehát, hogyha véletlenül két kődarab ütközése után olyan pályára kerülnek, ami párhuzamos, tehát ami, hogy már merőleges a sugára, tehát körpályának felel meg, akkor később már nem fognak ütközni. Tehát ők már nem keresztezik durván a többieket. Ugye az lenne az abszolút békés rendszer, hogy mindenki szépen párhuzamosan menne körpályán, akkor nem ütközne senki. Amíg még vannak erősen excentrikus pályán keringő dolgok, azok időnként neki mennek a többieknek, és lelögdösik őket, de ezt a számítógépes modellezés megmutatta, hogy arra felé tolódik el az egyensúly, hogy minél többen kerüljenek ilyen majdnem körjellegű pályára, hiszen azok akkor többet már nem játszanak az ütközésben, azok kiszálltak a játékból. És akkor ez olyan, mintha ha ilyen egyensúlyi tartályon lenne egy kifolyó, ott ki lehet menekülni, ki lehet szállni a játékból, azok már nem ütköznek tovább, ezért errefele eltolják az egyensúlyt. És így akkor az alakul ki, hogy a nagyobb objektumok ilyen körpályára kerülnek, és amik már körpályán keringenek majdnem egymás mellett, azok viszont szintén gravitációsan már össze tudják egymást húzni, és ott akkor már nem lesznek nagy relatív sebességek, azok már nem törik szét egymást, mennek így majdnem párhuzamosan, akkor már össze tudnak tapadni, és lehet belőlük nagyobb izé. És így alakulnak ki a planetezémálásokban a nagyobb égitestek, tehát a bolygócsirák végül bolygóvá fejlődnek. Ezt már tényleges számítógépes szimulációval lehetett modellezgetni, és nagyon jó pofán kijött. Tehát ez az, amit a 80-as éveknek a planetológiája kiokoskodott a naprendszerről, hogy a kezdeti mágneses csatolás megindította a impulzusmomentum exportját, utána részben megtörtént a kémiai differenciálás, a sugárnyomásnak a hatása, a kémiai összetapadás a szemcsékből, utána a planetizmmal sokká válás, részben kialakult ez az egyensúly, részben pedig a nagyobb objektumok nagyjából körpályára kerültek. Majd lesz erről szó, hogy egy-egy ilyen elég nagy objektum környékén megismétlődik ez a rendszer, tehát a Hold rendszerében hasonló jellegű differenciálás meg egyebek alakulnak ki. Még egy dolog kell, hogy mennek nagyjából egymás mellett körpályán ezek a dolgok, és összetapadnak, akkor ebből egy ilyen jellegű forgás lesz. Tehát az egyes objektumok is elkezdenek forogni, és szintén ugyanabban a síkban forognak, ugyanabban az irányban forognak, mint a keringés, és így keringenek, és akkor így összetalálkoznak, akkor ennek az objektumnak lesz egy ilyen típusú forgása, és akkor ebből egy így forgó bolygó alakul ki. Szóval ez is kimagyarázható ezzel a modellel. Vannak természetesen kivételek, hát azt meg külön meg kell magyarázni, hogy az Uranusnak például, Uranusnak, vagy nem tudoztak, sose tudom, melyik az, amelyiknek vízszintes Uranusnak, ők azt valószínűleg egy későbbi, amikor már kialakult, kapott egy jó nagy pofon, egy másik vele összemérhető, vagy jó nagy objektummal való ütközés, elbillentette a tengerét, és attól kezdve, hogy egy gurul a pályáján. Tehát amikor már kialakult az elég nagy bolygótest, akkor billent el később, hát nem lett volna jó ott lenni rajta, amikor ezek a durva átalakulások zajlottak. Tehát ez az, aminek neki rettentően örült, hogy kialakult ez a kép, és ezt a képet rontották el az exobolygók. Tehát nagy bolygók vannak közel a csillaghoz, excentrikus pályán. Hát akkor az ember menti, ami menthető, és megpróbáljuk kimagyarázni. Az egyik magyarázat az, hogy hát ők ott alakultak ki, ahol mi megjósoltuk, csak elmentek. Elvándoroltak. Illetve egy másik esetben azt mondja az ember, hogy na jó, ők vannak jó helyen, mert több van, mint a mi naprendszerükből, hát akkor ez egy egészen más jellegű mondani, hogy a mi régi modellünk rossz. Nálunk is például a Jupiter itt volt a Merkur pályánál, csak később kiment. Ideológia két egészen különböző jellegű modell, de mind a kettőben kell egy olyan mechanizmus, ami a bolygót így radiálisan elviszi a pályájáról, vagy be, vagy ki. Hogyha azt mondjuk, hogy a mi eddig kimagyarázott modellünk rossz volt, és az óriás bolygók is a centrumhoz közel keletkeznek, akkor a mi naprendszerünk egy ilyen szép, kifejlett, megöregedett rendszer, ahol már mindenki a helyére került, kimentek. Viszont az övék még friss, fiatal, még elárulja az ilyen gyerekbetegségeket, hogy az óriás bolygók közel vannak a centrumhoz. A másik módszer viszont azt mondja, hogy a mi modellünk, amit itt több évtized alatt kidolgoztunk, az jó. A mi naprendszerünket jól leírja. Az övék is ilyen volt, csak valami elrontotta, és akkor az óriás bolygóik bementek a centrumba. Most mivel ebből több van, tehát hogy látunk 200 olyan rendszert, ami nem olyan, mint a miénk, lehet vacakolni, most akkor tömbség dönt alapján az övék a tipikus, és akkor a miénket kell külön kimagyarázni, hogy mi történt azóta, vagy ragaszkodunk a mi modellünkhöz, és akkor nekem mondja, abban a 200-ban mi történt valami disznóság. Ezen még lehet vitatkozni. Mindenesetre az utóbbi évtizedben kidolgoztak egy csomó olyan modellt, hogy a nyilván csatlakozva ehhez a korábbi részletesen kidolgozott modellhez, hogy amikor már vannak nagy objektumok, bolygók, de köztük még ott van a por, akkor a porral való ütközés, surlódás, az lefékezi a bolygókat, és így azok bejebb kerülnek a belső pályára. Természetesen olyan modellt is kidolgoztak, hogy a porral való kölcsönhatás külső pályára küldi a bolygókat, tehát lehet válogatni, és egyrészt az elméletet kell most ellenőrizni mindenféle számítógépes szimulációkkal, másrészt hát gyűjteni a példákat, hogy hát ha majd megfordul a statisztika. Na, a másik állítás az, hogy ugye sok olyat látunk, ahol erősen excentrikus. Mostanában már műnaprendszerünkben is találunk eszcentrikus objektumokat, illetve hát eddig is találtunk, hát itt van például a ma esti üstökös. Ugye a naptávolabbi pontja majdnem egy fényévre van. Napközeli az meg itt van 22 ezer kilométerre a naptól, vagy 22 millió óra, hát azért viszonylag közel van. Eléggé excentrikus. Csak hát azt mondjuk, hát egy ilyen kis vacak, hát kiszámít, mint kiveszi figyelembe az üstökösöket. A komolyabb méretű objektumok, hát ugye mostanában a Plutó trónfosztásáról sok szó volt, miért is? Mert a Pluton túl találtak egy csomó Plutóval összemérhető méretű objektumot, és akkor mértünk ki közülük a Pluton. Azok közül van olyan, aminek annyira excentrikus a pálya, hogy ha jól emlékszem, hogy ötször olyan messze van a naptávol pontja, mint a napközelsz, vagy háromszor. Szóval mindenesetre erősen excentrikus, ahhoz képest, hogy a Föld pályájánál csak néhány százalék a különbség a legkisebb meg a legnagyobb naptávolság között. Hát ezek jóval excentrikusabb. Ott kinn a külső naprendszerben sok ilyesmi van, és hát ezek azért már méretes objektumok. Na hát ezeknél a távoli exobolygóknál sok olyasmit találtak, ahol nagyon excentrikus, tehát ilyen közeli pályának közeli pontnak többszöröse a naptávolság. Jó nagy objektum, ilyen erősen excentrikus pályán megy. Azt lehet mondani, vagy szokás mondani, hogy ez ilyen félkész naprendszer, még abban a fázisban van, amiről ezelőtt beszéltem, hogy majd utána ütközések meg egyebek kialakítják ezt a szépen összesimuló fogaskerékrendszert, hogy mindenki majdnem párhuzamosan megy, és akkor az ütközések azok már csak kivételszerűen fordulnak elő. Azt lehet mondani, hogy ez egy újabb duma, ezek egészen más jellegű naprendszerek. Tehát a miénk az egyik fejlődési típust képviseli, a másik meg egy másikat, és akkor majd a Star Trekben az űrhajóbot lesz a 80 féle fő naprendszer, és azt mondjuk, hogy most egy AC-29 per alfa típusú rendszerbe érkeztünk, és itt két darab kocka alakú bolygó várható közvetlenül a csillag mellett, stb. És akkor az értelmes lények meg távolabb laknak, viszont a B-29-es rendszerben viszont fordítva van. Lehetséges, hogy több különböző forgatókönyv valósul meg. Persze akkor el kell magyaráznunk, hogy min is múlik az, hogy az egyik naprendszer így fejlődik, másik pedig úgy. Na és akkor van az, amit a legtöbben rokonszenvesnek tartanak válaszhoz, hogy mintavételi hibáról van szó. Csak azt látjuk, amit láthatunk. Mit látunk? Nem látjuk az exobolygókat. Kétféle módon látunk igazából bolygókat. Hát az első módszer ez az volt, hogy a gravitációs imbolygást vettük észre. Egy magányos csillag megy szépen egyenesen, vagy hát ugye ez a tejútrendszer középpontja, körüli körpálya, csak egy jó darabon, hát hogy egyenesnek látszik. Ha viszont azt látom, hogy ez a csillag így illeg-billeg, akkor nyilván kering körülött egy bolygó, és a kettőnek a tömegközéppontja megy egyenesen, és akkor a csillag magában illegbilleg, a bolygó meg körülötte még nagyobb amplitúdóval illegbilleg. Mi múlik ez a hullámhoz? Ez a hullámhoz, ez a bolygó keringési idejével, meg hát a csillagnak az irányú haladásával függ össze. Ennek a kitérésnek az amplitúdója viszont az min is múlik, hát az lényegében a bolygó sugarán, bolygó keringési pályának a sugarától függ, valamint a bolygó és a csillag tömegének az arányától. Ugye én a bolygót nem látom, csak a csillagnak a illegésének a pályáját figyelem, és annak az amplitúdója annál nagyobb, minél nagyobb a bolygó, minél jobban elrángatja a csillagot a centrumtól. Ugye, én oldalirányú mozgásokat nehéz észrevenni, tehát igazából a felém irányuló mozgásokat látom, tehát ebben a síkban kéne rajzolni, és Doppler effektussal veszem észre, hogy a csillag most közeledik, aztán távolodik, tehát ebben a síkban van. Nyilvánvaló oldalirányú is csak az nehezebb. Tipikusan így ferdén helyezkedik el a bolygó pálya síkja, és abból ezt az ilyen irányú mozgást veszem észre, hogy a csillagot errefele felém is rángatja, az Dopplerrel meg lehet mérni. Tehát mikor veszek észre egy ilyen effektust? Hogyha viszonylag nagy tömegű bolygó van, viszonylag közel a csillaghoz, és gyorsan kering, mert ha egy évszázadat csinál egy ilyen periódust, akkor azt nem fogom észrevenni. Akkor nem okoz a mérési idő alatt nagy változásokat. Mert nagy bolygó közel és gyorsan kering, és erős változásokat, tehát például excentrikus pályán azt jól észre lehet venni. Azaz előfordulhat, hogy csak a nem tipikus eseményekre vagyok vevő. A Föld lakóinak nagy része baktérium. Ennek ellenére az állatkertben az oroszlán van kiállítva. És sokkal több emlős állat van ott, mint baktérium, legalábbis táblában megjelölve. Jó, van ott baktérium, elég csak nincs tábla. Nem tipikus a mintavétel, mert jobban észrevesszük az oroszlánt. Stimmel? Tehát ugyanez a játék. Lehet, hogy van a teútrendszerben egy csomó tisztességes, a mi naprendszerünkhez hasonlóan szépen, rendszeresen, óraműszerűen működő bolygórendszer. Ugyanakkor van néhány renitens, amik messziről üvöltenek, és mi azokat vesszük észre. Hát mi a teendő? Hát fejlesszük a méréstechnikát. Vegyünk észre olyan kis billegéseket is, amiket a földméretű bolygók okoznak. Természetesen, ahogy a mi naprendszerünket messziről megnéznék, akkor mondjuk ezzel a technikával még nem, néhány évvel ezelőtt még nem lehetett volna észlelni. Most tudtam már ilyen 20-30 fényévről most már a mi naprendszerünket észlelnék. Nagyon kicsi a kitérés, mert a Jupiter ahhoz képest, amit itt látunk, ahhoz képest jó messzire van. Tehát kis kitéréseket okoz. De a mostani technikával már legalább azt meg lehetne állapítani, hogy van benne két nagy bolygó, mert hogy nem egy ilyen periódust látnánk, hanem két egymásra rakódó színuszhullámot, mert hogy két bolygó két különböző periódussal kering, a Jupiter meg a Szaturnusz, és ezeknek az együttese valami bonyolultabb pályára kényszeríti a napot, ezt már föl lehetne bontani. Tehát egy idegen megfigyelő már legalábbis két nagy bolygósnak tekinteni a mi naprendszerünket, hogyha elég alaposan figyeli meg, egyrészt növeli a felbontást, tehát a kis mozgásokat, másrészt Fourier analízissel több hullámá bontja azt a hullámot, akkor esetleg észreveszi, hogy négy nagy bolygó van a naprendszerben, amik rángatják, és még jobban vizsgálgatja, akkor esetleg észreveheti ezeket a belső kicsiket, amiknek ugye jóval kisebb a tömege, de azért közelebb vannak a naphoz, tehát azért van némi rángatóhatása, ráadásul más a periódusuk, hogyha elég ügyesen vizsgálódik, akkor talán ezeket is le tudja válogatni. Tehát a kisebb amplitúdókat is fel tudjuk vizsgálni, és Fourier analízis, az időbeli felbontást is szétválogatni, akkor néhány év múlva talán így a miénkhez hasonló rendszert is lehet észlelni. És hogyha elég nagy statisztikánk lesz, akkor kiderül, hogy mi a tipikus. Ha még mindig ezek lesznek a tipikusak, hogy közel vannak a nagyok, akkor tényleg fújhatjuk a modellünket, és akkor a mi naprendszerünk a kivétel, akkor külön el kell magyarázni, hogy miért ilyen a miénk. Valószínűleg akkor megszületnek az ilyen naprendszer sovinisztikus elméletek, amik azt mondják, hogy mi különlegesek vagyunk, de ez nagyon jó, mert ez élet, a Földön élet. Egy olyan rendszerben biztos nincs élet, mert a közeli nagybolygó elrontja, hogyha még vannak kisebbek távolabb, abban biztos nincs élet, stb. És mivel valami speciális effektus miatt, amilyen így kell, ilyen, ezért mi rettentően büszkék vagyunk, és nagyon örülünk neki. Annak is örülünk, hogy víz van, az se tipikus. Na hát, valami ilyen is kiderülhet, de az is kiderülhet, hogy találunk egy csomó olyan naprendszert, amiben közel a kőbolygók, távol a gázbolygók, és akkor viszont azt mondjuk, hogy az első néhány, hát ez ilyen mintavételi hiba volt, vannak ilyen furcsa naprendszerek, majd biztos írnak róla szakdolgot, hogy ez meg az, az első 200 mér ilyen, és az összes többi a szépen besimul, és abból már lehet vizsgálni, hogy egy tipikus naprendszer pedig olyan, mint a milyen, csak ebben meg abban különbözik tőle. Ez majd kiderül. Közben viszont nagyot fejlődött a másik technika, amivel észlelik az idegen naprendszereket, az, hogy ha a bolygó elmegy a csillag mellett, akkor lefedi és csökkenti a fényerejét. Jó? Nem nagyon. Hát ugye többen látták itt a Vénusz fedést pár évvel ezelőtt, azt ugye meg lehetett látni, egy pici kis korong átment a nap előtt. Hát csökkent a napnak a fény. Azért az ember nem fázott tőle, szóval. Egy holdfagyatkozásnál, vagy egy hold által okozott napfagyatkozásnál, akkor te az egész napot eltakarja, akkor nyilván akkor észlelhetően egy-két fokkal csökken a hőmérséket. Egy ilyen kis bolygófedésnél nem nagyon. Most már elég finom a technikánk, hogy ki lehet mérni, az, hogy csökken, milyen görbe mentén, tehát milyen arányban, és hogy változik a bolygó általi fedés miatt a csillagnak a fényereje. Ha elég ügyesek vagyunk, még azt is ki tudták mutatni, hogy viszont utána egy picit nő a fényerő, itt volt a csillag, elment mellett a bolygó, lefette, egy kicsit csökkent, és itt viszont a bolygó visszatükrözte még a csillagnak a fényét, és emiatt egy picit nőtt. Ezt már kimutatták némely esetben, tehát már ennyire finom az effektus. Nyilván itt is először a nagy bolygókat vesszük észre, amik viszonylag nagy koronggal mennek el a csillag előtt, és sokat fednek le, de az a szonda, amit most lőttek fel, és a földi légkörnek a hatásaitól függetleníti már magát, ugye itt a Földön nehéz a csillagnak a sziporkázására miatt pontosan mérni a fényerőt, az űrben fogja mérni, ez már alkalmas olyan objektumoknak a áthaladásának az észlelésére akkorák, mint a Föld a nap előtt. Tehát, hogyha ha kis kőbolygók mennek el a csillag előtt, annak a hatását is észre fogja venni. Néhány éven belül ez a szonda több ezer ilyen naprendszert fog jelenteni. És akkor megint lehet statisztikát csinálni, és akkor meg tudjuk mondani, hogy kis bolygó, nagy bolygó, ekkora bolygó, akkora bolygó. Itt megint mi a gond? Ha így van egy naprendszer, és így kering ez a bolygó, soha bizonyos életben nem fogja nekünk elfedni a csillagot. Ez az kell, hogy ennek a naprendszernek a síkja pont beleessen a mi látósíkunkba, és elmenjenek a bolygók. Még az kell, az igazi, hogyha annyira pontosan beleesik, hogy a közelebbi meg a távolabbi bolygók is elmennek. Elképzelhető, hogy nem pontosan egybe esnek a síkok, egyik elmegy mellett, a másik már nem. Tehát csak némelyik bolygóját fogom látni. Nyilván komplex analízisre van szükség, meg kell nézegetni a tántorgást is, meg a fedést, és így együtt vizsgálgatni ezeket a rendszereket, és akkor ebből ki lehet okoskodni, hogy összesen ténylegesen hány bolygója van, és azok milyen távol vannak. Ugye a távolságot azt a Kepler-törvényből, meg a bolygó tömegét, ebből szokták kiokoskodni a Kepler-törvényből, abból mondják meg azt is, hogy mekkora az objektum. Amikor fedésről van szó, akkor még további információkra is információkhoz is jutatunk, mert akkor nem csak az történik, hogy csökken a csillagnak a fénye, hanem a fénye áthatol például a bolygó légkörén. És emiatt extra színképvonalak jelennek meg, így például kiderítették, hogy van olyan bolygó, aminek nátrium gőzből áll a légköre. Ezzel még szifibe se találkoztam, szóval sok mindent kitaláltak már, de hát ez éppen még nem merült fel. A fele tudja, hogy miért. Nyilván olyan bolygómodellt is meg ki kell dolgozni, hogy került oda nátrium, miért párolgott el, meg egyebek. Ezek a extra, vagy nagyon furcsa naprendszerek, amiket látunk, ezek valószínűleg, most magánvéleményt mondok, tényleg ez lesz a megoldás, vagy mintavételében, ezek jelentős része például olyan, ami nem lehet stabil. Egy nagyon nagy, viszont könnyű anyagokból álló bolygó közel a csillaghoz, az hamar el fog párologni. Folyamatosan veszíti az anyagot. Hát valószínű, hogy az valamiféle fékezési mechanizmus során távolabbról, ahol esetleg egyensúlyban lehetett, bejött közelre, és most éppen felbomlóban van párolog, aztán ha pár ezer év múlva megnézzük, akkor már nem sok mindent fog belőle látni, mert csillagászati mérethez képest viszonylag gyorsan el fog fogyni például a légköre, vagy az egész gázóriás elpárolog. Azóta már hallottam egy olyan teljesen vad felvetést is, ami valószínűleg továbbra is teljesen vad marad, hogy hát mi marad egy ilyen gázóriásból, hogyha elpárolog, marad a középső kőmag, és lehet, hogy a Föld is egy ilyen gázóriás volt valamikor itt közel a csillaghoz, csak elpárologott a külső része, és azért maradt itt kőbolygó. Ez egy nagyon más mechanizmus lenne a keletkezése, mint amit eddig hittünk, vagy gondoltunk. Nem lehet teljesen kizárni, nem tartom valószínűleg, de még ilyesmik is előfordulhatnak. Néhány éven belül lesz elég statisztika ahhoz, hogyha ezt az előadást az ember pár év múlva megtartja, akkor ebben az ügyben már határozottan állást lehet foglalni. Addig ne várjunk, akkor legközelebb már arról fogunk beszélni, hogy mi történik a bolygókkal, hogyha már létrejöttek. Köszönöm szépen a figyelmet!